Szeretettel köszöntöm a kollégákat. A Senior szakosztály március havi programjának keretében előadás hangzik el az űrbéli erőforrások, azaz születőben a ciszlunáris gazdaság címmel. Felkérem dr. Paker Tibor urat, a Puripace Technologies Limited igazgatóját, hogy előadását tartsa meg.
Ugye ez megtörtént, 50 éve lesz. Július 20-21, azért jöttem 20-21-et, mert 20-án szálltak, és 21-én léptek ki a Hold felszínére, ugye a magyar idő szerint, meg a Greenwich idő szerint is. Ez a három úr, kettő még él, egy sajnos már elment, ők mindannyian 30-as születésűek egyébként, tehát úgy kb. Egy svárdájú társaság volt. Most, ha gyerekeknél vagyok, vagy diákoknál, meg szoktam kérdezni, hogy ki kicsoda. Egyet majdnem mindenki tud. Ő a Neil Armstrong, ugye egy kis csalás is van, hogyha nagyon oda nézünk, ott van a neve. A második urat...
Nem.
Hát ugye minden Apollo küldetés úgy nézett, hogy három fős legénysége volt. Kettő leszállt a Holdra, egy pedig a parancsnoki kabinban keringett addig a Hold körül. És ugye általában az Armstrongot azt tudják. A másodikat még azt is szokták tudni, ugye ő az Edwin Aldrin, ez Buzz Aldrin, aki még nagyon aktív most is, és a Mars utazást propagálja. A harmadik urat ezt el szokták felejteni, pedig ugyanolyan fontos volt. Beleugrom mindjárt, középen az a fiatal ember, aki már nem annyira fiatal, ő a Michael Collins. Ő volt a parancsnoki modulnak a pilótája, és ugye azt is mondták róla, hogy ő volt annak idején a legmagányosabb ember a világon, mindig egy jó fél órára, mert amikor a Hold túloldalán ment, ugye a Hold külkeringet, ott semmiféle kapcsolatban. Senki nem volt vele, ugyanis sem a Holdkomppal nem tudott kommunikálni, sem a Földdel, hiszen közben volt a Hold, tehát ugye nehéz átrádiózni a Holdon, ezt ma se sikerült, úgyhogy meg azzal, hogy darabig nem fog sikerülni. Tehát őről szokták mondani, hogy ő volt akkor a legmagányosabb ember. Én mindig elmondom, mert Collins ugyanúgy megérdemli, hogy emlékezetünkben tartsuk, mint az Aldrin és az Armstrong. Tehát ez ugyanaz volt, és el is szoktam mesélni azt a kis anekdotát is, hogy Collins, van egy nagyon jó film egyébként, talán nem tudom, neten le lehet-e tölteni, meg lehet-e nézni, én fogok futni egy kört, hogy ebben a jubileumai évben hozzák be és szinkronizálják, hogy legalább feliratosra csinálják. Úgy hívják, hogy a Hold árnyékában, mint a Shadow of the Moon, ezt 2006-ban azt hiszem készítették. Ez egy dokumentumfilm, és hát 10 Apollo űrhajós szólal meg benne, nyilván akkor, tehát 70 akárhány éves korukban. Az Armstrong nem nagyon, mindig nagyon, hogy mondjam, visszahúzódó volt, tehát nem nagyon szerette a nyilvánosság. Nem tudom, hogy ki nézte meg, vagy ki látta a filmet, az első ember című filmet, ezt ősszel vetítették a mozikban, és az Armstrong életét meséli el tulajdonképpen, egy picit a magánéletére is, hogy miért volt annyira, hogy mondjam, majdnem megszállott, hogy a Holdra menjen, és milyen ember volt. Tulajdonképpen. Mindegy. Tehát azt szeretném, abban mondta el a Collins, hogy egyrészt, amikor ugye mentek föl a kabinba, a startkor, hogy akkor ott áll szépen a 110 méteres Saturn 5 tetején a modul, és akkor mennek, azt mondja, hogy valami furcsa, itt mindig akkor a nyüzsgés szokott le, most meg senki nincs itt, ezek tudnak valamit. És akkor fölment, azt mondja, és az volt a gond, hogy azt mondja, ha valamit elrontok, akkor ezt kb. Fél milliárd ember fogja azonnal élőbe látni. Ilyen gondolatai voltak neki. Ahol, mikor fönt voltak, azt mondja, hogy a legnagyobb aggodalma az volt, hogy ő volt a felelős azért, hogy amikor visszajönnek a Armstrongék a Holdról, a Holdkomppal, a dokkolást, hogy minden rendben menjen, hogy a Holdkomp vissza tudjon csatlakozni a parancsnoki modulhoz. Ugyanis ha az nem működik, akkor két dolog volt biztos, hogy a Collins haza tud jönni, az Armstrongék nem. Tehát, hogyha nem tudnak visszaszállni a... Ez volt a legnagyobb, ettől félt a legjobban a Collins, hogy valamit elront a dokkolásnál, hogy valami nem sikerül, és akkor mi van? Tehát akkor ott, ugye, ilyen apróságok azért ott voltak ezekben a történetekben, és azért gondoltam, hogy ezzel kezdek, mert hát fél évszázad, úgyhogy azt gondolom, hogy tényleg jó emlékezni ezekre az uratra, meg hát a rengeteg hölgyre és úrra, akik ezt az egészet ugye lehetővé teszik. De erről nem is akarok most többet mondani, hanem nézzük meg, hogy mi történt az 50 év alatt, és hol vagyunk most. Most már ott vagyunk, hogy azon gondolkoznak az emberek, hogy lesz-e olyan, hogy ciclunáris gazdaság. Mit akar ez a varázsszó, hogy ciclunáris? Ez azt akarja, hogy egy olyan gazdasági szféra születésének lehetünk remélhetőleg tanulni, vagy hát kinek milyen hozzáállása van, aki nem szereti, hogy ilyen van, van, aki inkább örül neki. Minden, ami a hold felszín és a hold föld közötti térben van. Hogy itt lehet-e egyáltalán valamilyen gazdasági tevékenységet folytatni, mit kell ehhez, mi a haszna, milyen veszélyei vannak, miért jó ez egyáltalán. Ez a általunk azért elég jól ismert hold, ugye ezt a felét látjuk. Az gondolom megvan, hogy a holdnak mindig csak az egyik oldalát látjuk. Nem teljesen így, egy picit így, nagyon vibrációnak nevezett jelenség, egy picit így forog, és ez azért van, ugye, mert a hold pontosan annyi idő alatt kerül meg a Földet, mint amennyi idő alatt megfordul a saját tengely körül. Ezt elég hamar el lehet képzelni, a gyerekeknél mindig azt mondom, hogy gyere, te vagy a nap, te vagy a hold, te vagy a Föld, és menj körül a Föld körül úgy, hogy mindig ránézel, és akkor közben észrevesz, hogy megfordult a saját tengely körül, pont egyszer, mint egyszer körbe ment a Föld körül. Ezt látjuk a másikról, igazából sokkal kevesebbet tudunk, de majd mindjárt átérek arra, és itt van, hogy hát ott voltunk. Elég sokszor, ugye voltak ezek a sima leszállásoknak a helyei, ugye volt egy-két becsapódás is, az Apollo programot a Rangerekkel kezdték, azok csak bum, beestek, és az utolsó másodpercig küldték a képeket. Ez a leszállóhely keresés miatt volt fontos, tehát hogy lássák, hogy mi van ott, mert a távcsőben keresztül azért nem tudok olyan részletességgel látni, még ma sem. Az elég sok helyen voltunk, rajta vannak ugye a Surveyorok, ezek az amerikai programnak a leszállóegységei voltak, baloldalt a Szovjetunió leszállóegységei, akik simán leszálltak, és ott ugye csatlakoztak közben a kínaiak is december 13-án, és ezen az ábrán, amit nem tudok mutatni, az idén történt meg, január 3-án a kínaiak ismét leszálltak a Holdon, ezúttal a túloldalon. Ami egy elég nagy technológiai bravúr, mert ugye, ahogy mondtam, a túloldalon nem igazából tudunk kommunikálni, annak egyetlen egy megoldása van per pillanat, hogy egy olyan közvetítő műholdat kell megfelelő helyre tenni, ami egyszerre látja a túloldalt és meg a Földet is. A kínaiak csinálták meg. És ez a közvetítő műholdat, ők Szarkahídnak hívják, a maga ugye a leszállóegység, amit ott látunk, az a Chang'e, ez a kínai holdistennőről van elnevezve, és maga a rover, az pedig a holdjáró, az a jádenyúl, ez a kínai mitológiából jön, tehát és, nem, én sem tudom a részleteket, annyira nem merültem el benne, a lényeg az, hogy valahogy száműzték, és csak az egy évben egyszer a Szarkahídon keresztül tudtak kommunikálni a királynő, vagy az istennő meg a Földdel, és akkor ebből megcsinálták. A technológia, a technikai része az, hogy ha itt a Föld, itt a Hold, van egy ilyen Lagrange pont, ami egy egyensúlyi pont tulajdonképpen, ami mindig ugyanott marad egy kéttest rendszerben, ezt oda kellett rakni ezt a Szarkahíd nevű műholdat, és így tudja látni egyszerre a túloldalt is, meg a Földet is. Ezen keresztül kommunikál a leszállóegység, illetve a holdjárója. Hát ez egy...
Ez a hold körül...
Megjön
a közvetítés. Hold köré lett fölölve.
Így van, hát
ez fölül kell
inni. Hát egy helyen van, mondjuk a hold föld rendszerre viszonyítva egy helyen van. Ez egy ilyen kvázi statikus pont, amit nyilván stabilizálni kell. Van, ahol a hold és a föld gravitációs vonzása egyforma, öt ilyen pont van, ezeket Lagrange pontoknak hívják, és egy olyan helyre tették, ahol ez így csak együtt mozog tulajdonképpen a Hold-Föld rendszerre. Tehát nem olyan értelemben kerint a...
Nem,
hát mindig ott van.
Nem,
hát egy helyen van, a Hold-Föld rendszerre együtt megy a nap körül tulajdonképpen, és úgy, hogy mindig egy helyen marad stabilan. És mondom, Lagrange...
Még mindjárt ezzel kapcsolatban lett volna egy olyan kérdésem még az elején, hogy nem terveznek, miután a Hold-Föld nem látható köré valami
közöldi dög
felé ilyen
oldalsal. Visszatérek rá, Daniel, jó? De jó, a kérdés teljesen rendben van.
Csak ez az...
Hát...
Most stacionális vagy keringetés, hol adják,
az egy dolog lesz, így van. Visszatérünk rá, ha elfelejteni konkrétan erre rátérni, akkor majd szóljál nekem, Daniel, amikor odaérünk. De azt akartam mondani, hogy azért ott vagyunk, és most is történtek dolgok. De ugye visszanézünk, attól itt a leszállások azok nagyon régen voltak. a kínaiakon kívül a 70-es évekből voltak az utolsók. Az emberes az 72. decemberében volt az Apollo 17, az utolsó szovjet szonda meg 76-ban, de azóta senki nem szállt le a Holdon, kivéve a két kínai szondát. Tehát 13-ban a Chang'e 3, és most januárban a Chang'e 4. Miért? Eljött a pénz az Apollo programban, nemes egyszerűséggel, tehát azt mondták, ott voltunk, kitűztük az átlót, rugdaltunk egy kis port, hoztunk az a 300 kiló holdközetet, a médiát se érdekli, az oroszokat megvertük, de nagyon, ugye ez az volt az Apollo programnak igazából egy fő célja volt az oroszoknak megmutatni, hogy mi vagyunk a jobbak. Ugye az elején sorba kapták az amik a sallerokat, első műhold, első Gagarin, de még menet közben is, tehát az is, hogy az első hold megkerülés, vagy elment a Luna 3, az volt az első, amik az első képeket küldte a hold túloldaláról, az első állat a világűrben, a lajpakutya, Gagarin, Kereskova, az első űrséta és az övék volt a Leonov, és az első sima leszállás is az oroszoké volt a Lunával. De 65-ben voltak ezek, és ott már nagyon följöttek az amik. De ugye ezt 61-ben mondta Kennedy, hogy akkor, mint az évtized vége előtt mi embert juttatunk a Holdra, és vissza is hozzuk épségbe, ez volt a cél, és ennek egyértelmű politikai motivációja volt. Ez volt, és akkor ugye mondom, ez az a technológiai fejlettséget, amit az oroszok ugye elvitték a pálmát tulajdonképpen, azt muszáj volt az amiknak behozni. Nagyon sok, nyilván rengeteg tudományos és technikai haszna volt ennek a programnak, de itt egy valami volt fontos, annyi pénzt kaptak, amennyi kellett. Tehát nem volt itt, volt azt, ha jól emlékszem, 4,5%-át a szövetségi költségvetésnek, volt olyan év, amikor a szövetségi költségvetésnek a 4,5%-át tolták bele az Apollo programba. Több százezer ember dolgozott rajta, mondom, hogy nem számított igazából a pénz. Erről külön lehetne sokat mesélni, hogy az Apollo program hogy volt. A lényeg az, hogy akkor utána már elfogyott a lelkesedés, sőt már az Apollo 13-nál se volt akkora, mert hát már kétszer ott voltunk meg, és azt hozta vissza az Apollo 13-nak a balesetet. Tehát ugye útközben, amikor mentek a hold felé, akkor felrobbant a parancsnoki egységnek az energiaállata rendszer, az elég hát messzes volt, mondjuk így, jó? Tehát, hogy vissza tudták hozni a lovellévét adva az időbe. Az segített megint, hogy akkor egy kicsit ráirányította a figyelmet, de ott akkor mindenki azért szurkolt, hogy vissza tudják hozni a három űrhajóst. De elfogyott az érdeklődés, elkezdtek kifele nézni a nagy űrügynökségek, nézzük meg a Marsot, nézzük meg a Jupitert, nézzük meg ezt azt, és aztán ez így csordogált. Aztán ez most már a új valóság, de miért oda megyek, elkezdtek azon gondolkozni az emberek, hogy hát miért lenne jó a Holdra menni meg. Kezdett visszajön az érdeklődés, erről mindjárt mesélek többet is, hogy mikortól és hogy miért körülbelül, de itt van egy egészen friss dolog. Február 22-én, ez alig másfél hete volt, az a kép az azt mutatja, amikor elindult egy Falcon 9-esen az izraeli holdszonda, amit Genesisnek neveztek el, vagy a kezdetek, a Bereshit a Héber neve. És itt az érdekesség az, hogy ez egy teljes magánfinanszírozású, vagy majdnem teljesen magánfinanszírozású expedíció, ez egy demonstrátor expedíció, és abból a Google Lunar X-Prize versenyből nőtt ki ez a csapat, ahol mi is a pulival elindultunk. Amit itthon nagyon, már külföldön is, de itthon különösen szapultak, hogy ez mind csak mese, meg népmese, meg kamu. Tessék?
Elég aljas módon
betettek nekem a videót. Nem akarok erről beszélni, mert mi már nem szeretnénk ezzel foglalkozni, hanem próbáljuk tenni a dolgokat. Mi már ott lehetnénk mi is ezen, hogyha nem így áll hozzá a szakmai része, most mondjuk így. De ezt tegyük zárva. A lényeg az, mert nagyon örültünk annak, hogy az izraeli kollégáknak ez sikerült. Ők is sokat dolgoztak azon, hogy ez összejöjjön, és most úton van a szonda. Április 11-ére várható a leszállás. Ez azért tart ilyen sokáig, hogy az Apollo 3 nap alatt kvázi oda tudtak érni, de ott nem számította az energia, tehát viszonylag gyors, meg ember kellett vinni, tehát az ott azért most hónapokig ott úton lenni, nem olyan jó. És ezt úgy csinálják meg, tulajdonképpen egy elnyúlt ellipszis pályára került a Bereshit, és mindig, amikor a Föld közelébe ér, akkor nem mindig, de adott esetben kap egy löketet, egy palitja hatást, és akkor rásegítenek, és mindig egy ilyen nagyobb ellipszisre tolják ki, és amikor eléri azt a pályát, hiszem 410 000 kilométerre akarják megnyújtani az ellipszis tengét, akkor már túl van a Hold pályán, ugye 384 ezer az átlagos távolsága a kilométerben a holdnak, akkor egy befogó manővert csinálnak, és akkor elkezdenek keringeni a hold körül, és amikor megvan minden, akkor leteszik. Ez április 11-ére várható. A tervek szerint, ha minden jól megy, úgyhogy addig most drukkolunk a srácoknak, hogy ne legyen gigszer.
Hát az időjárás nem szól.
Hát igen, de volt már, volt problémájuk, kettő is. Az egyik a csillagfigyelők, ezek az irányát, ilyen pici kis táncsok, amikkel bepozícionálják magát az űrhajót, ezek a Star Trekkel, ezekkel volt valamilyen gondjuk, ezeket megoldották, és volt egy nem várt reset a feléző komputernek, emiatt az egyik manőverel is maradt. De most ezt korrigálták és mennek tovább, tehát azért ezt sose lehet tudni. És azért ugye Izraelnek a célja, illetve magának a Google-nál X-Files-nak az volt a célja, hogy megmutassák, hogy magánerőből lehet ilyet csinálni, el lehet menni. Majd erről is mesélek még, hogy mi van, mert nem csak az izraeliek vannak úton, vagy ebben a bizniszben, de ők voltak az elsők, akiknek ez sikerült. Ez kb. 195-100 millió dolláros összköltséggel került, ennek a nagy része a Starknak a finanszírozása, és Falcon 9-es az 60 millió dollár listára az indiai. Most itt is egy úgynevezett nevező társas utazásnak, ez mindig úgy szokott lenni, hogy van egy nagy, általában egy nagy megrendelő, egy nagy telekommunikációs műhold, ebben az esetben egy indonéz telekommunikációs műhold volt a fő utas, ezek ilyen 4-5-6 tonnás nagy műholdak, amik geostacionáris pályára mennek, tehát 36 ezer kilométer, és még van azért szufla a Falconba, meg van egy kis hely ott az Orkóba, és akkor bekerült ide az izraeli egységre, körülbelül itt lehet látni, hogy kb. Másfél méter magas egység, 538 kiló ösztömeggel, aminek a nagyon nagy része az üzemanyag, tehát maga az egység a 100 valahány kiló. Tehát, de ennyi napta kell neki, hogy ott ezeket a pályakorrekciókat, a leszállás mindent meg tudjon csinálni. És volt egy kis, egy ilyen 60 kilós kis amerikai katonai műhold is a fedélzeten, tehát hárman indultak tulajdonképpen. Ez van. És akkor ugye a kérdés az, hogy jó, most ezt látjuk, hogy kezdenek oda menni, az izraeliek oda mennek, kínaiak is ott vannak. Lesz egyébként még idén, ha minden jó, mert még három leszállás, ugye az izraeliek, hogyha sikerül nekik áprilisban. Körülbelül valamikor április és június között, ezt most még nem tudni pontosan, elindul az első indiai szonda, amelyik leszáll, az egy állami küldetés, a Chandrayaan 2 nevű szonda, és a kínaiak, az visz egy holdjárót is magával, az izraeliknek nincs holdjárjuk, ők csak leszállnak, és ha belefér, akkor ugranak egyet, ugye 500 métert. Ez vagy megcsinálják, vagy nem, ezt attól akkor fogják eldönteni, amikor ott vannak, hogy itt bengeszkírozzák-e vagy sem. És az év végén újra akarnak a kínaiak menni, a Chang'e 5-tel, az pedig már mintát hozna vissza a holdról. Tehát szépen építik ezt. Idén, mondom, ha minden jó, meg négy leszállás lesz, ebből egy már megvolt, a második úton van, és mondom, India is beszáll. Ötödik nemzetként, ugye az izraeliek a negyedikek, akik leszálltak, a oroszok, a kínaiak, amik és a kínaiak után, és ez így elindult. De hát mi is ez a hold? Hát ez egy ilyen tényleg holdbéli táj, ugye, ahogy mondják. Néhány adatot mondanék róla, az egyik az, hogy elég evidens, hogy nincs légköre, tehát ott ugye embernek már nem olyan egészséges lenni, ugye űrruha nélkül. Ezen kívül nappal olyan 100-120 fokig tud fölmelegedni a vidék, éjszaka meg, hát enyhén szólva nagyon hideg van. Tehát 150-200 az úgy teljesen normális. Egyébként az Apollo mérés, Apollónak is voltak mérései, mert maradtak ott eszközök, amikkel néztek, meg ugye az oroszok is voltak fönt, úgyhogy túléltek éjszakákat, azokból olyan 160-170 fokot mértek, a mostani kínai szonda a túloldalon mínusz 190-et mért így átlagban. És azon már kezdtek gondolkozni, hogy miért, hogy más a szerkezet, egyébként tényleg más a szerkezete a hold túloldalának, tehát nincsenek ilyen nagy tengerek, amik ugye bazalt láva kifolyások, amire azt hitték, hogy tengerek, azért is hívják őket úgy. Szóval sok minden van. Na mi van még ott? Maga a nappal és az éjszaka is extrém hosszú, mert ahogy ugye említettem, 28 nap alatt kerüljön meg a hold a Föld, ez a hold ciklus, ennek a fele éjszaka, ennek a másik fele meg nappal. Tehát 14 napig, földi napig van nappal, meg ugyanannyi ideig éjszaka. Tehát ez már ez se egy olyan jó dolog nekünk. Van extrém sugárzás, mert semmi sem védi a Holdat. Tehát ott a napból jövő részecske sugárzás és a csillagközi térből jövő sugárzás az lényegében teljes mértékben telibe kapja. Ugye mi ettől védve vagyunk, van egy mágneses tere a Földnek, és ez véd bennünket tulajdonképpen. Tehát sokkal erősebb a sugárzása. Gondolom ez az embernek se jó, meg a elektronikának se jó. Tehát ez így amúgy nem jó. Aztán van még olyan, hogy mikrometeoritok, ezek ilyen egészen pici, 1-2 milliméteres vagy centiméteres izék, amit a Földön nem észlelünk, mert az pillanatok alatt elég. Tehát a meteoroknak egy nagy része, amit látunk, hogy ilyen szép csillaghullás van, azok ilyen pici, lehetnek nagyobb követ is, az ilyen picik azok ugye nagyon hamar elégnek. A Holdon ezek szépen jönnek. Adott esetben az űrhajósokat eltalálhatják, és elég azért el lehet képzelni, hogy jön egy pár tízezer kilométer per órás sebességgel egy ilyen picike kis. Van egy-kettő másfélszer MV négyzet, jó? Tehát
mutas energiája nagyja.
Iszonyat. És tehát az átcsapja pillanatokon belül. Tehát, és ott azért jön, és nem védi semmi. Itt ugye lent ilyenektől védve vagyunk, csak ha nagy darab jön az eset a fejünkre, hogyha pecsünk van. Volt ilyen pár éve az oroszoknál, tehát Cseljabinsz, vagy nem tudom, hol esett le, hogy ott betört az összes ablak, meg minden bajuk lett.
Az
ablakban is volt. Sok, igen, hát ez szokott lenni, ez úgy évente előfordul, több néhány évente előfordul. Aztán van egy olyan, hogy holdpor. Ezt a regolitnak is hívják, ez lényegében nagyon finom bazaltpor, tehát ilyen vulkáni por. Ami azért nagyon kellemetlen, mert borzasztóan finom, ugye nincs ami görgesse, tehát nincs ami koptása, mint itt a Földön. Az év milliók vagy év százmilliók alatt a homok vagy a kavics az olyan szép, sima lesz. Nincs ami csinálja, tehát ez egy nagyon éles szemcséjű, olyan, hogy a Földön nem fiatal vulkánoknál lehet ilyet találni, például Hawaii szigetén, a Mauna Kea, vagy Mauna Loa, ami hasonlít ehhez. Ezen kívül töltött, elektromosan töltött, mert ami napszél jön, az szépen föltölti. Ez azt jelenti, hogy kvázi mindenre oda tapad, amiben egy picike kis más fény van. Ha Apollo képeket nézünk, akkor az űrhajósok is úgy néztek ki, mikor bementek a holdkomba és levették az űrhajókat, nem tudták levakarni, sőt olyanok voltak, mint a bányászok kvázi, vagy a szénégetők. Tehát, és ez egy nagyon agresszív por, és igazából amit nem tudunk, hogy kis eszközökön, amiket most terveznek feljuttatni, ez hogyan hat, tehát hogy a mozgását mennyiben akadályozza, hogy hát, ami fönt volt, az mind viszonylag nagy volt. A kínaiaknak a roverje az is olyan 140 kilós cucc. Most kisebbeket visznek fel. Tehát ez nem tudjuk, hogy viselkedik. Hosszú távon mit lehet vele kezdeni. Szóval van egy csomó gond. Akkor miért megyünk oda? Picek? Hát, mit lehet tudni? Az egyik, már mindjárt jött is a cím, hát nem véletlenül adtam azt a címet, a űrbéli erőforrások. Igazából egyrészt visszatért valóban egy kicsit az érdeklődés. Miért? Nagyon sokat beszélnek a Marsról. Elon Musk neve mindig pörög, hogy akkor majd megyünk a Marsot, kolonizáljuk meg minden. Ez szép és jó, ez el is fog jönni. Van, aki szentül hiszi, hogy még a 30-es évek elején, tehát nem olyan nagyon sok idő múlva, az első űrhajósok elindulnak a Marsra. Van racionalitása neki, meglátjuk. De közben rájöttek, hogy a Hold azért ez egy nagyon jó teszt helyszín. Egyrészt, mert sokkal rosszabb hely, mint a Mars, másrészt sokkal közelebb van. Tehát ha oda megyek és ott én föl tudok építeni teszteket, infrastruktúrát, és azok működik, akkor tuti biztos lehetek benne, hogy az fog működni a Marson is. Tehát ez már ott vagyok, és közel van. Tehát itt, hogyha mondom, most az izraeliknek kb. Másfél hónapra van szükségük, de hogyha egy picit megizmosodnak és nagyobb rakéta van benne, akkor 3 nap alatt oda lehet érni. A Marsra nem tudunk 3 nap alatt elmenni. Az még elég sokat kell a hajtómű technikával foglalkozó kollégáknak dolgozni, hogy az úgy kicsit gyorsabb legyen. Az nem látszik per pillanat az a következő pár évben, hogy ez így jönni fog. Mostani kalkulációk is azt mondják, hogy fél év az út, ez csak oda, és akkor egy picit várni kell, hogy megint olyan állása legyen a Marsnak és a Földnek, hogy viszonylag kevés energiával visszajönni. Hohmann pályáknak hívják, de azt jelenti, hogy egyébként sinyuló minimális energiával történő pályák, ezek 2-3 évente van ilyen indítási lehetőség, amik ugye a Mars meg a Föld másképpen kering a nap körül, csak ilyen simuló ellipszise lehet rámenni, de ez nem mindig van. Tehát ez ki kell várni. Na, most ezért megint tessék belegondolni, hogyha ilyen útra elmegy egy űrhajós, akkor az ott mi játszódik le belül az emberbe. hogy egyrészt mondjuk fél évig bent lenni egy ilyen kis kapszulába, az és kimenni nem lehet. Tehát az hiába játsz. Hát, ha be tudják, hát egyébként vannak ilyen kísérletek, hogy tudják lelassítani az életműködést, de ezen még nagyon nem jutottak messze. Túl nagyok vagyunk hozzá.
Tehát,
hát igen, és túl nagyok vagyunk hozzá, egy egér átalussza az éjszakát, tehát az tud hibernálni, mert kicsi, mert gyors az emek cseréje. És az ember talán 35-36 fokosak vagyunk úgy normál, mondjuk 36, normál állapotban. 30-at már nem szeretjük, az már, hogyha kihűlünk, akkor az már nagyon nem jó. Tehát próbálják lelassítani az életműködést. Most nem tudom, hogy most van nekem még kísérletező, voltak ilyenek, hogy mennyire tudják levinni az emberi testhőmérsékletet, lelassítani az anyagcserét.
De
igen, itt az is sok gond van, jó? Tehát ezt én nem látom, hogy ez a marsutazásnál szóba fog jönni, úgyhogy vagy gyorsítani kell, vagy valahogy megoldani, hogy bírjuk ki ezt a 6 hónapot így kicsit bezárva. Meg vannak más problémák is. Visszatérve a hozzá, tehát az egyik az, hogy valóban megnőtt az érdek, az izgalom, hogy visszamenjünk, ennek a Google-nál X-Live-nak is volt azért egy jelentős szerepe, ezért fölcsigázta az érdeklődést, és az izraeléken kívül, most mindjárt összeszámoljuk menet közben, 5 vagy 6 csapat van, aki közel van ahhoz, hogy elinduljon szintén a hold felé. Az egyik a német kollégák csapata, őket ugye részidős tudósoknak hívják, úgy nevezték el magukat, amikor elkezdték, fiatal gyerekek voltak, Berlinbe leültek sörözni heten, vágjunk bele. Na? A vezetőjük, a Robert Böhme kollégám, ő most 31 éves, azt hiszem, tehát. És nekik sikerült megfogni az Audit, aztán a Vodafone-t, aztán a Nokia-t, és a Red Bull Media meséli el majd a sztoriukat. Tehát akik az elég szépen megvan az anyagi bázisuk, de nyilván ahhoz, hogy ez történjen, le kellett tenni nekik pár dolgot az asztalra. Most úgy tervezik, hogy jövőre talán el tudnak indulni, ami komplett saját hold taxit, tehát a leszálló egységet és saját holdjárót is feltételezés, akkor vesznek egy rakétát, ugye ezt mindenhol így kell csinálni, és ha sikerül, akkor jövőre mennek. Jövőre szeretne indulni az indiai társaság, és ők egy amerikai konzorciummal dolgoznak ezen per pillanat. Van egy másik amerikai társaság, a Moon Express, őnekik már elvileg van indítási szerződésük is egy viszonylag vadonatúj rakéta gyártóval, illetve szolgáltatóval, ez a Rocket Lab nevű cég, Új-Zélandon építettek magán indítóállást, és az első 3 küldetésük már úton van, azt hiszem. Tehát ezt összerakták pillanatok alatt. Elég gyorsan lehet ilyeneket csinálni. Ez is jelzi, hogy van egy érdeklődés. Ott vannak a mi partnerek, az Astrobotik, őrúruk majd további, több szó is esik még. Tehát van egy csomó csapat, aki benne áll a versenyben, ott vannak a japán kollégák, ők több mint 90 millió dollárt tudtak begyűjteni, nem szponzorációban, hanem befektetésként. Őről, mert neki mutatok még valamit, amit meg tudunk nézni. Tehát elindult az, hogy menjünk oda, nézzük meg, hogy mit lehet csinálni, teszteljünk le dolgokat, és építsünk infrastruktúrát. És itt jön az, hogy mit lehet ott használni. Ugye ez az úgynevezett helybéli erőforrások használata. Ugye mi a nagy baj az űr repüléssel, mindent vinni kell. Szó szerint mindent. Tehát hogyha mondjuk most még nem csak az emberes küldetést nézem, hogy egy mintavételt visszahozni, azt az üzemanyagot is el kell vinnem magammal, amivel visszajövök. Most ez eléggé, és nem lineárisan növeli a költségeket, tehát főleg az indításnál. Az embereknél még rosszabb a helyzet, ugye, mert ott akkor egyrészt az életfenntartó rendszereket biztosítani kell, étel, ital, levegő. Ezt lényegében mind vinni kell. Próbálnak természetesen zárt rendszereket építeni, tehát újra felhasználni az űrállomáson, de akkor is mindent vinni kell. Az olyan, mintha mondjuk meg akarnánk mászni a Mount Everestet, és mondjuk azt, hogy a napelemen kívül más nem tudok használni, tehát pici energiát tudok gyűjteni, de minden mást azt vinnem kell. És nincsen táborom visszafele se, mint ahogy a hegymászoknál van, hogy telepítik a táborokat, hogy ne kelljen fölvinnem visszafele. Nincs. Semmi nincs. És ez szó szerint kell érteni, hogy semmi nincs. Tehát ezért az első lépés az, hogyha tényleg egy fenntartható jelenlétet akarunk csinálni a Holdon, akkor ott meg kell nézni, mit tudok ott csinálni. És ezt ugye úgy hívják, hogy in-situ resource utilization. Ezen dolgoznak már többen. Visszamegyek erre a képre. Ez egy fantázia rajza, ESA-nak az Európai Űrügynökségnek egy fantázia rajza, ami ezeket a iglukat vagy bunkereket tulajdonképpen az elképzelés szerint a helyi bazaltból, ebből a regolitból nyomtatott téglákkal pedig be, hogy sugárzásvédelmet és hővédelmet adjanak nekik. Tehát fölvisz az ember egy felfújható vagy egyszerű szerkezetet, és akkor ezt szépen beburkolom a helyi anyaggal, amit már nem vissza, csak a 3D nyomtatott kell idézőjelbe téve oda vinnem és üzembe helyeznem. Ez közelebb van, mint ahogy látszik, tehát egyrészt az űrállomáson már működik mikrogravitációban is 3D nyomtató, tehát ott már csináltak dolgokat, ami azt jelenti, hogy egy szerszámot például, ha valami szükség van, akkor nem kell megvárni a következő szállító űrhajót, hanem szépen elkészítik a tervet, felnyomják a megfelelő információt, a fájlokat, és ott fönt legyártják azt a szerszámot. Konkrétan ez megtörtént. És konkrétan vannak kísérletek arra, hogy bazaltból, tehát a különböző foldi analóg helyeken próbálnak nyomtatni szinterezéssel, egyébbel, hogy működik ez a technológia. Ez nem nincs annyira messze, mint amilyennek ez így kinéz. Erre most készül, ez vagy lesz, vagy nem lesz, de mivel az Airbus meg hasonló cégek álltak be mögé, terveznek egy újabb holdversenyt, ha úgy tetszik, aminek már az a célja, hogy a gyártás technológiát, az energia előállítást, az egyéb erőforrások kinyerését és adott esetben növénytermesztést teszteljenek a Holdon. Ilyenek vannak már ma, ilyen kísérletek, és erre mondom, az Airbus, Jeff Bezosnak, talán őt hallották, az Amazon nevű cégnek a alapítója, tulajdonosa, csekély, sok milliárd, 100 milliárd dolláros vagyonnal rendelkezik, most azt hiszem visszaesett a második helyre, talán vagy lehet, hogy ő vezeti még mindig. Van neki egy Blue Origin nevű cég egyébként, amivel rakétákat is építenek, és ők is az első fázisban hamarosan az űrturizmusba beszállnak, a New Shepard nevű rakétacég űrhajójukkal. Talán azt is látták, van a Virgin Galactic, ez most egy ilyen kis oldal lépés. A nyáron elindulhatnak a kereskedelmi űrrepülések, ilyen úgynevezett szuborbitális repülések, űrugrások, amilyen 5-10 perces súlytalanságot garantálnak, 200-300 dollárért. Ez is nagyon közel van. Tehát mindegy, a Bezosnak is van egy ilyen cége, és ezeken a területeken igyekeznek olyan technológiákat kifejleszteni, amiket adott esetben következő években a Holdon is lehet tesztelni. Az Európai űrügynökségnek van egy programja, amit most vizsgálnak, egyébként két X-Files-os cég is benne van, az egyik a német kollégák, akit említettem, az a feladatuk, hogy a következő 6-8 hónapban dolgozzák ki egy 2025-ös ilyen előforrás használati expedíciónak a terveit, az Ariane Spacen, az Ariane rakétáknak a európai gyártójával és egy belga céggel, és múlt héten kaptuk a hírt, hogy a mi kollégáink az Astrobotika az Airbus megfelelő űrtechnológiai cégével karöltve egy hasonló tanulmányt készít, tehát már versenyezteti az ESA az embereket, hogy lehet ezt megcsinálni. Az amerikaiaknak van egy olyan programja, 9 cég van benne, köztük az Astrobotik is, a következő 10 évben 2,5 milliárd dollárt áldoz a NASA arra, hogy magáncégek fuvarozzák el az ő dolgaikat a Holdra. Ez most indul, az első kísérleteket a NASA kiválasztotta, idén, ha minden jól van, megkapják az első megbízásokat a kiválasztott cégek. Tehát itt megy bele a pénz. Az emberes űrrepüléseket is készítik elő a Hold, de ez megint egy külön téma lenne. Ott szeretnének egy Hold körülkeringő űrállomást létrehozni, ez a Holdi kapu nevet kapta, vagy hát ilyen gateway, nem tudom mi a legjobb magyar fordítása neki. Ez a Hold körül keringene, és ezt arra használnák, hogy egyrészt odaérkeznek meg az űrhajósok, és csak az űrállomás és a Hold felszín között kell közlekedni, tehát nem kell odavinni csak egyszer a leszállóegységet. Csak ott, hát igen, de azért már az már egyszerűbb, tehát ez egy fenntartható modell tud lenni. Ha netán minden jó megy, akkor később onnan el lehet indulni a Mars felé is. Ezt mindjárt elmondom azt is, hogy miért, mert van egy olyan rész, hogy erőforrások. Mit keresünk a Holdon? Mi lehet ott, ami izgalmas lehet? Milyen ásványok lehetnek ott? Nemes földfém, ezek a ritkám a ritka földféne, a titán is, arra is visszatérek. Az egyik, ami adott esetben 20-30 éven belül még érdekes is lehet, hogyha kialakul valóban egy infrastruktúra, ezek a ritka földfémek, amiket ugye akkumulátorokban, számítógépekben, litium, tórium, meg nem tudom milyen, 17 fél elem, nem tanultam meg őket kémiákos sose
volt. Majd rendelektáblában.
Igen, azok is, az a szilícium, de van egy csomó ilyen, és ennek a Földön tulajdonképpen két jó lelőhelye van, az egyik Afganisztán, a másik Kína. 2013-ban volt is egy kis kereskedelmi háború, mert a kínaiak úgy megszorították a csapot, hogy akkor nem exportálunk annyira, és a WTO-nak kellett közbeavatkoznia, mert ez ugye eléggé stratégiai pozícióba hozta őket, az összes okostelefonba, kütyűbe, mindenbe ez volt, és akkor ott volt egy kis cseteparti. Tehát ez előbb, ilyen van a Holdon. Most nyilván nem holnap lesz kidolgozva ennek a bányászata, ha úgy tetszik, illetve a logisztikai költség, hogy visszahozzuk a Földre, de van olyan vélemény, ez akár 20-30 évben belül megvalósulhat. Ami viszont egészen tuti biztos, hogy van a Holdon, az meglepő módon a víz. Nem folyékony állapotban, hanem egyrészt vízjég állapotában. Vannak olyan helyek, amelyek állandóan ez a mínusz sok fokban vannak, leginkább a holdi sarkok, a holdi pólusok környékén. A Hold hasonlóan áll, mint a Föld, tehát ugyanúgy nagyon laposan süt be mindig a nap, és ott vannak olyan helyek, ami soha nem kap napot. Egy kráter mélye például, az soha nem kap napot. Tehát ott esély sincs arra, hogy az ott mondjuk valamikor olyan hőmérséklet 0 fok köré menjen, és ott szublimáljon, vagy kijöjjön. Ezt tudjuk, hogy van, nem tudjuk pontosan, hogy mennyi. Ezen kívül nagyon sok olyan oxid van, amiben vagy a hidrogénnek valamilyen formája van benne, vagy az oxigénnek valamilyen formája van benne, ami viszonylag egyszerűen kinyerhető. És miért jó a víz, meg a hidrogén, meg az oxigén? A víz az nyilván, ha űrhajósoknak adunk vizet, az már jó. Ha szétbontjuk, ugye elektrolízissel, akkor van oxigénünk, ami megint jó, mert a légkört is tudjuk adni neki. És a hidrogénből, meg az oxigénből visszafele mit tudunk csinálni? Üzemanyagot. És ez a szent grál, per pillanat, ennek a születőben lévő gazdaságnak az olaja a víz lesz. Mert ha üzemanyagot tudunk ott gyártani, akkor nem kell magammal vinni az üzemanyagot. Csak egyszer oda kell mennem. És vagy bárhova el tudok indulni a naprendszer felé, sőt még az is előfordulhat, hogy olcsóbb lesz, mondjuk például a geostacionáris pályán működő műholdakat újra tankolni. Ugye azok ott vannak fönt 35.000 km magasban, ezek sok évre vannak tervezve, adatforgalmat, tévét, telefont, mindenfélét csinálnak, és az élettartamukat lényegében az határozza meg, hogy mennyiszer tudják a pályájukat korrigálni, hogy helyben maradjanak. Ugye ott elég pontosan kell ott lenni, mert az antennát nem állíthatja az a sok 100 millió, vagy sok 10 millió ügyfél, aki oda megy. Tehát egyszer beállította, akkor ott kell maradni. És ezeknek a újra tankolása lehet egy üzlet. Ez ki fog derülni, hogy ez működik-e. Ugyanis ha kevesebb üzemanyagot visz magával, akkor olcsóbban tudja feljuttatni, és olcsóbb lehet onnan megtankolni, mint a Földről. Miért? Ez a gravitáció, amiről igazából elfelejtettem szólni, ott volt a dián, a Holdnak egyhatod a gravitációja, meg légköre sincs. De a leginkább az egyhatod gravitáció az, ami nagy előnyt ad neki, sokkal könnyebb kimászni abból a gravitációs gödörből, mint a Földiből. Sokkal, de sokkal kisebb energiára van szükségem ahhoz, hogy a Holdról elinduljon. És ha egyszer fölvittem például az űrállomásra, erre a Holdi kapura, a Gateway-re, akkor onnan már szinte semmiben nem kerül energetikailag elindítani a teherűhajókat. Hát ez az egyik legfontosabb rész, hogy a vizet szeretnék megtalálni mindannyian, és az ott levő anyagokból pedig megnézni, mit lehet építkezni, mit lehet még használni. Tehát ez a cél is. Ez az újabb holdverseny, ez pont ezekre a területekre fog koncentrálni, hogy itt keresenek olyan nagy cégeket, kis cégeket, teljesen új cégeket, hogy milyen technológiákat lehet erre felépíteni, és ezt hogy lehet hasznosítani. Az energia nyilván ott ugye meg kell oldani, hogy egy ilyen 14 napos ciklusban hogy látom el energiával, mondjuk ha ott van egy bázison. Mert éjszaka nappal napelemben nincs gond, mert sok nap van. Tehát felhő nincs, nap van, de éjszaka van két hétig ott, akkor sincs felhő, de nap sincs. Tehát hogyan biztosítom két hétre bármilyen infrastruktúrának az energiáját? Ez is egy kérdés, tehát hogy ezt hogy tudjuk megoldani. Ezt lehet úgy, hogy a napközben termelt áramból a vizet szétbontom, és utána üzemanyagcellaként használom a hidrogént meg az oxigént, tehát lehet egy ilyet csinálni, és sok más megoldás van, ezért is van, hogy hogyan tudjuk ezt megoldani. Ott is van pici, de nem látni, hogy hogyan túl a holdi éjszakát. Tehát hogy tartjuk fenn azt a szükséges hőmérsékletet, mert mínusz 150-190 az hideg. Tehát akkor meg energiát kell nyernem. Napenergiám nincsen, tehát máshonnan kell szedni. Tehát ez egy elég technikailag egy nagyon izgalmas kihívás ezt megcsinálni. Gyártásról beszéltünk, az erőforrások, azt mondom, ez a víz leginkább, és a biológiában pedig az a kérdés, hogy hogy tudunk élelmiszert előállítani, mondjuk a Holdon, ahol valóban emberek fognak húzamosabb ideig tartózkodni. Ugye az űrállomáson most mi van? Viszik föl mindig a 4-5-6 tonnás teherűhajókat, cuccot, élelmet, vizet, levegőt, meg minden más, ami kell ott. De már ott is elkezdték, és időnként már születelnek is, ha úgy tetszik, salátát. Tehát van friss salátájuk az űrhajósoknak fent az űrállomáson. Ez már működik. A Holdra a kínaiak ezzel a bizonyos Chang'e 4-jel vitte, 90 az hideg. Tehát akkor meg energiát kell nyernem. Napenergiám nincsen, tehát máshonnan kell szedni. Tehát ez egy technikailag egy nagyon izgalmas kihívás ezt megcsinálni. Gyártásról beszéltünk, az erőforrások, azt mondom, ez a víz leginkább, és a biológiában pedig az a kérdés, hogy hogy tudunk élelmiszert előállítani, mondjuk a Holdon, ahol valóban emberek fognak húzamosabb ideig tartózkodni. Hogy az űrállomáson most mi van? Viszik föl mindig a 4-5-6 tonnás teherűhajókat, cuccot, élelmet, vizet, levegőt, meg minden mást, ami kell ott. De már ott is elkezdték, és időnként már születelnek is, ha úgy tetszik, salátát. Tehát van friss salátájuk az űrhajósoknak fent az űrállomáson. Ez már működik. A Holdra a kínaiak ezzel a bizonyos Chang'e 4-jel vittek néhány csirát, amik ki is csiráztak, aztán hamar meg is hagytak, mert ugye nem volt a rész. De a lényeg az, hogy demonstrálták, hogy lehet már a Holdon is, tehát egy ilyen dobozkába, ha megfelelő kőmérő van, akkor már ott van esély, hogy túléljen. Ez egy nagy kérdés lesz erre. Nagyon sok izgalmas kísérlet is van most, és ez nagyon összevág azzal is, amit a Földön is sokan csinálnak az agráriumban, a kontrollált körülmények közötti termesztést. Csak gondoljuk a paradicsomra vagy a paprikára, a szabadföldi termesztés egyre, hogy mondjam, nehézkesebb lesz a klímaváltozás miatt. És már nagyon sok helyen vannak, most már itthon is tolják, de a hollandok ebből ugye a mesterek, hogy üvegházas termesztés, ami teljes kontroll alatt van. Hőmérséklet, páratartalom, a növényeknek a tápellátása, kb. 95%-kal kevesebb vizet használnak, mint a szabadtéri területeken, mert úgy kapják a táporatot. Most ezek nyilván predesztináltak arra is, hogy az űrbe is egy ilyen dolgot csináljanak. Van egy nagyon izgalmas kísérlet, ami most folyik, az Antarktiszon van, azt egy német kutatócsoport készíti, ez az Eden űrállomás nevet, az Eden ISS, tehát egy olyan 2-6 méteres konténert raktak le az Antarktiszon, ahol egyrészt a nagyon kemény környezeti körülményeket ugye tudják szimulálni, azért ott a télen a -40-60 fok az nem annyira ritka, meg fény sincsen, tehát egy komplett zárt rendszert csináltak ott, és 7 vagy 8 féle növényel próbálkoztak, azt mondom, az epret nem tudták összehozni jól, tehát az nem működött nekik, de több száz kilót születeltek, paprikát, paradicsomot, uborkát, salátát, mindenfélét, és ez ugye egy friss dolog, amivel az ottani kutatóállomásnak a legénységét látták el. Tehát ezek a kísérletek is folynak, hogy hogy lehet egy olyan zárt rendszert üzemeltetni, ami az űrben is használható lesz. És ennek nyugodtan lesz földi haszna, ezt csak hogy mellékszálként mondom, nagyon sok olyan dolog működik, vagy történik ma az agráriumban is, úgynevezett városi gazdálkodás, vagy függőleges gazdálkodás, tehát akkor pont egy régi gyári épületeket alakítottak már, ahol akár 30 méter magasságban termelik a zöldséget a helyszínen, megspórolják a szállítási költséget, ma már egész évben tudnak termelni, hogyha megfelelő világítással látják el, tehát állandóan tudok friss terméket hozni helyben. Itt most azon fog eldőlni, ezt mikor tudják úgy optimalizálni, hogy ez költséghatékonyan működjön, de már van egy csomó ilyen. Én múlt héten voltam az egyik kollégámmal kint Veresegyházan, ott van a Veresi Paradicsom nevű cég, akik egy ilyen modern high-tech üvegházban termelnek, csak 4 féle paradicsomot termelnek, ami mindig a legoptimálisabb cukorfokkal jönne, úgy mérik a paradicsomnak is a különböző minőségét, akkor szedik le, amikor megérek, és azonnal tudják vinni a vásárlóhoz. Olyan is van, fut már Németországban, a boltba növesztik a salátát, és a velőszedére direkt a porszol. Komoly tervezek vannak. Párizsban van 4 kamion, ami a Michelin öt csillagos, nem tudom, csillagos éttermekbe viszi a kamionba, attól, hogy ott szedik le teljesen frissen az étteremnek a zöldségét. Most ez gondolom, hogy ehhez kapcsolódik ez a része neki. Úgyhogy nagyon sok izgalom van ebben. Aztán mi a másik, ami miatt oda mennénk? Hát ez, amit mondtam, hogy ezek az alapokra építve létrejön ez a bizonyos cisztunális gazdaság, ami megadhatja ezt az ugrólezkát, hogy ott ez működjön, és el tudjunk menni adott esetben másfele is. Erre van egy holdfalú nevű kezdeményezés, ezt a fogalmat a Jan Werner, az Európai Ügynökségnek az főigazgatója hozta be néhány évvel ezelőtt, ezt sokáig nem mindenki szerette, vagy most se szereti mindenki. Nem egy hivatalos ESA projekt, de egyre többet foglalkoznak vele, és ez a Wernernek az elképzelésében tulajdonképpen azt jelenti, hogy nem egy konkrét projekt, hogy most itt építünk egy bázist, és ebben részt vesz ABC nemzet vagy magáncég, hanem egy olyan koncepció, egy nyitott koncepciónak mondja, hogy mindenki tegye be a talisznájába azt, amit hozzá tud adni egy faluhoz. Tehát egy közösség építsen, definiálnak standardokat, hogy ne kelljen háromszor föltalálni ugyanazt, ugyanúgy, mint ahogy a távközlésben is ezek megszülettek ezek a standardok, ugyanilyen van szükségünk egy ilyen holdigazdaság létrehozásával. Hogyan definiálom ott például az adatátvitelt? Milyen standardokkal működik? Hogyan akarom ezt fölépíteni a Holdon? Hogyan fogok GPS rendszert építeni a Holdon? Hát ahol, amit azt kell, amit mondtál Doni az előbb, hogy akkor kellenek majd akár lunár stacionális pályán keringő műholdak adott esetben, nem tudom, biztos van már neve, csak még nem néztem utána. Tehát hogy építek fel ilyen dolgokat, hogy akkor létrejön egy komplett lehetőség az információ cserére. Ezt meg tudjam csinálni. Egyébként az első a német kollégáknak a missziójában a Vodafone is beszállt, és ők ugye azzal reklámozzák, hogy ők fogják az első mobil hálózatot létrehozni a Holdon. Amit létre fognak hozni egyébként, hogy sikerül nekik, mert lesz a leszállóegység, és minimum két rover, tehát lesz három pont, amit ők most nem wifi-n keresztül fognak összekapcsolni, hanem az ő 4G-s rendszerükkel. Vannak ilyenek egyébként itt a Földön is, tehát a katasztrófa süt a területeken, amikor kiesik az egész mobil hálózat, akkor kiviszik az adót, lerakják generátorral, és akkor azt az előtted bejátszák. Tehát ennek is van földi hasznosítás egy ilyen technológiának, vagy lehet adaptálni.
A Holdnak mekkora a saját mágnes és fere?
Lényegében nincs. Tehát...
elektromágnesen csönd van.
Ott van valami helyi, tehát ilyen lokális dolgok vannak, és pont az izraeli szondának az egyik, ugye ez inkább technológiai demonstráció, hogy ők el tudnak menni, meg egy, ők ezt nemzeti projektnek tekintik, hogy egy kis ország Izrael megmutatja, hogy igenis, mi is tudunk ilyent, meg az ifjúságot próbálják motiválni, hogy legyen sok mérnök, de az egyik tudományos kísérletük az pontosan az, hogy a helyi mágneses teret szeretnék vizsgálni. De nincs neki, tehát nincs olyan dinamója, mint a Földnek.
Tehát
irányítja, ott nem is működik. Nincs irányítja. Hát, mondjuk fény van, éjszaka a csillagok állásából, de a sose takarja el a felhőt. Tehát szóval sok ilyen gond van, de nincs neki, nincs mágneses teret. Ez is egy baj, hogy nincs, ami védje, tehát azért mondom, tehát a sugárzástól például minket a mágneses térvéd. Szóval ez van. Erre van ez a holdfalu koncepció, és erre létrejött egy non-profit civil szervezet, ez Bécsben van bejegyezve, ezt úgy hívják, hogy Holdfalu Egyesület, vagy Mond Village Association. Ez egy fiatal szervezet, én ott voltam az alapító workshopján, kongresszusán, nem tudom, hogy nevezzem, 2017. novemberében Strasbourgban, ott van egy nemzetközi tevékenység egyetem, International Space University, egy magánegyetem, ez ilyen MBA jellegű képzést ad, tehát nem egy komplettet, hanem már végzett kollégák mennek oda általában, és ott volt ennek az alapító gyűlése. Ez alapul, és ez három lábon áll, tulajdonképpen vannak munkacsoportok, mint például energiaellátás, de ebben benne van a PR tevékenység is, a népszerűsítés, vagy van egy olyan analóg teszthelyszíneknek a munkacsoportja, abban időnként én igyekszem belefogni, hogy hogy tudok tesztelni itt a Földön olyan technológiákat, amiket később majd a Holdon szeretnék hasznosítani. Hol vannak olyan helyek, amik amennyire lehet hasonlítanak a Holdra vagy a Marsra. Van egy globális hálózat, ez valóban Japántól, Kínától kezdve Amerikáig, majd nagyon sok országból vannak szervezetek, illetve emberek ebben a szervezetben, és ez most alakul, hogy szeretnének egy ilyen platformot létrehozni, ahol mindenki be tudja tenni az ő technológiai tudását, lehet kooperálni, közösen fejleszteni, én nekem van ilyen tudásom, dobjuk bele, ennyibe kerül, mit akarsz csinálni, ezek most alakulnak. Én azt satszolom, hogy a következő 2-3 évben ez kiderül, hogy ez életképes marad ez a szervezet, mondom, hogy non-profit civil szervezet, tehát kvázi tagdíjakból működik, vagy támogatásokból, de van egy nagyon erős hálózata, és komoly emberek vannak benne. Ez a része neki, és most itt igazából azért keresztem az előbb a netet, mert nekem ez csak neten van, de nem tudtam rákapcsolódni a hálózatot, de viszont nekem van egy elvileg, itt tökéletes a osztás, és akkor azt mondja, hogy megosztás is hotspot. Valami van, de nekem van, és nekem van egy olyan átadom neki.
Gyenge hajsúhaj.
Tehát nekem itt elvileg erős a Vodafone,
ja.
Úgyhogy én is meg tudom osztani a gépemmel, úgyhogy azért, mert ez a videót nem töltöttem le, és ezt meg szeretném mutatni, hogy a japán kollégák csinálták egy jó évvel ezelőtt egy ilyen marketing vagy vizionális koncepció. Igen, és már rajta is vagyok, úgyhogy elvileg ez most rá fog ugrani a YouTube-ra. Egyszer le kellene töltenem, és akkor... Hát ugye ők arra azt vizionálják, hogy 2040 közül már lesz egy telep. Tagja a víz, hogy ezzel kezdődik. Ugye mondom, ez a centrál, hogy legyen üzemanyag töltő állomásunk. Rengeteg jogi probléma lesz. Rengeteg. De itt, amikor meséltem, minden benne van, ez a vízió. Nyilván Silicon Valley-re tovább. Mondom, hogy egy kicsi ilyen reklámfilm, egy népszerűsítő film. De emögött több mint 90 millió dollár befektetés van. Tehát ez nem csak, hogy valaki marketinges csinált egy ilyen szép kis valamit, hanem ez egy elég komoly történet, amiről itt tudunk beszélni. És ugye itt jön az a kérdés, hogy mi tudunk ebbe kezdeni. Azon kívül, hogy minket annyira szerettek néhányan a szakmába, hogy még mindig csak chatting botlunk egy kicsit, de azért pár dolgot megcsináltunk, és nagyon röviden erről meséltem a múltkor is, azóta jó múltkor volt, de igazából ugye, amit mi tudunk ezzel a furcsa lábbal, meg minden, az, hogy mi elég jól le tudunk mászkálni mindenféle hülye köves sziklás helyen, meg 40 fokon fölmászunk, meg köveken átmegyünk, és egy viszonylag bolondbiztos szerkezetünk van, tehát mindent kihagytunk, ami bonyolítja a dolgokat. Német kollégák rovere az Audi Lunar Quattro-nak hívják egyébként, és ez rengeteg marketinget is csináltak, és nagyon meg voltak vele elégedve. De az egy, ha úgy tetszik, német precizitás, és kb. 1000 helye van, ahol el tud romlani, ahol mi nem tudunk elromlani, mert nekünk nincs olyan. Tehát, úgyhogy ezt majd megváltjuk. Tehát mi direkt, egyrészt ugye erőforrás szűkévés vagyunk, másrészt tényleg azt mondtuk, hogy ott nem fogunk olyan gyakran találni egy műszerészt, aki kiugrik, aztán majd megjavítja, tehát próbáltuk maximalizálni, vagy minimalizálni a lehetőséget, ebből jött ki az egész. Csináltuk ugye 3 nagy tereptesztet, ezt csak felelőttem, ezek már múlt vagy történelem, Marokkóban voltunk, most már 6 évvel ezelőtt az ember nem is hiszi, de hát az önöknek nem kell mondani, milyen gyorsan megy az idő, úgyhogy ez így van, tehát ott volt az első, aztán voltunk Hawaiian, nem fürödni, hanem fönt a Mauna Kea oldalán. Aztán voltunk itt az Alpokban, egy sziklagletszeren, ez inkább ilyen marsi történet volt, de ott ugyanúgy csináltuk, és mi is tudunk nagyon szép képeket csinálni egyébként dolgokat. Ugye ezek az úgynevezett analóg űrhajósok egyébként, osztrák kollégáink dolgoznak most már lassan 20 éve olyan projekteken, hogy hogyan tudják szimulálni a kutató űrhajósok munkáját, ők a Marsra koncentrálnak, de ez lényegében ugyanaz, mint a mint a Föld. Tehát ezek tele vannak tömve ezek az űrruhák mindenféle mérőeszközzel, tehát ugyanúgy monitorozzák az űrhajósokat, az izzadságát, a szempilláját, a pupilláját, a szívverés, minden, tehát hogy van, hogy ez hogy működik és hogyan dolgoznak, ezek olyan 40-50 kilós cuccok egyik rajta van. És pont amikor itt voltunk a Kaunertába, ez Innsbrucktól nincsen messze, azt hiszem ott a második, de most nem látom azt, de igen, ő egy nagyon csinos ifjú hölgy Németország volt, szerintem ő körülbelül 50 kiló magába, és ő cipelte ezt a dolgot. Egy fél éves tréningük van minimum, tehát ezeknek a úgynevezett analóg űrhajósoknak. És ott lehet látni, hogy ez mennyire veszélyes tud lenni, amikor ezen a telepen mentünk, volt egy médianap, akkor jött a TV, a mindenféle ezért minket is fotóztak meg nyilván az űrhajós kollégák, vagy ezeket az analóg űrhajósokat. Minden megnéztek, hogy ne legyen gond, azért egy ilyen sziklás terepen így csalinkázni, ez nem egy olyan öröm, 50 kilós cuccal az ember állam. Egy valamire nem gondolt senki, borzasztó jó idő volt, és reggel, amikor még megnézték, akkor még hideg volt, és 10-15 fok volt, 2700 méter magasan vagyunk. És meglazult az egész. És megsöpett, és eldőlt, és egyedül nem tudott volna felállni. Hát, szóval ilyen napon nem gondol rá az ember, hogy mennyi veszély van egy ilyen egyszerűnek látszó történetben. Na, mi ezen dolgoztunk, megcsináltuk, és elvileg ugye szerződésünk is van, kis pénz kéne, pár millió dollár, hogy ki tudjuk fizetni a fuvart, meg kellene még fejleszteni is, hogy ahogy mindig mondjuk, pedig is legyen a puli, magyarul űrképes, tehát a mostani prototípusaink azok nyilván nem az űr körülményekre vannak, mert az kicsit többe kerül. De elvileg még mindig van reményünk, hogy talán megváltozik itthon is egy kicsit a világ, vagy találunk nagy szponzort, hogy elmenjünk. A amerikai kollégáink azok, talán ők a leghiggadtabbak ebbe a társaságba, tehát ők megtanulták 2014-ben, akkor ők is azt hitték, hogy már gyorsan lesz minden, meg pénz, meg rakéta, meg fizet, egy buktat egy elég nagyobb, azóta ők nagyon konzervatív módon dolgoznak, és szerettek volna ők is 19-ben indulni, tehát a 50 éves évforduló az egy nagy durranás lehetett volna, most 2021 első felét tartják reálisnak. Azért nekik több tíz NASA megrendelésük van, tehát ilyen különböző részterületeken. Az Airbusnak a űrtechnológiai cége készíti, vagy felügyeli a oldalának, vagy a holdra szálló egységnek a fejlesztését. Ők csinálják konkrétan a lábakat, tehát ami ugye megfogja és megáll. Tehát van egy elég stabil környezet, szépen lassan, tudatosan haladnak ebbe a dologba. És ahogy mondtam, a NASA-nak van ez a, úgy hívják, hogy Commercial Lunar Payload Services, tehát ebben bizonyos 9 cégnek van joga pályázni ezek a dolgok, és az Astrobotik az egyik, akik biztos, hogy fognak megrendelést kapni a NASA-tól. Most 2021 első fél éve tapsálják az indulást, megvan a szállítóeszköz, egy Atlas 5-ös rakéta, ez egyik legnagyobb teljesítményű rakéta az amerikaiaknak, amit használnak, eddig 100%-os rátával büszkélkedik, tehát minden indításuk sikeres volt. Ha mi tudunk menni velük, akkor mi nagyon szeretnénk ott lenni. Most még ahhoz annyit tennék hozzá, hogy azt talán hírekben ott volt, november óta van egy miniszteri biztosa az űrtevékenységnek. Most ezt kommentálták ugye sokféleképpen, hogy minek, mikor a vizet se tudjuk elszállítani, vagy nem tudom, ha a szemetet se tudjuk elszállítani, akkor minek nekünk miniszteri biztos. Most nem akarok a politikába belemenni, kinek ilyen a véleménye, kinek olyan a véleménye. Én ismerem a biztosasszonyt, ő szakmabeli egyébként, egy hölgy, Ferenc Orsolyának hívják, az ELTE-n egyébként ott az ELTE űrkutatócsoportjában is dolgozik. Van politikai szerepvállalás, és ami nyilván segített neki ennek a pozíciónak a megalkotásában. Én nem hiszem, hogy ezt ő személyesen csinálja, tehát bárki bármilyen oldalon gondolkodik, ezt én mindig szeretném mondani. Az, amit szeretne, az kell és jó. És tény kell, és támogatás a kormány részéről, a mindenkori kormány részéről, tehát azt mondom, én sokat beszélgettem emberekkel azért az ELTE 8 év alatt, akik ki ilyen oldalon volt, és a lényeg az, hogy az ELTE az elmúlt 30 éve, tehát a rendszerváltás volt, egyik kormány sem érdekelte igazából a űrtevékenység, egyiket sem, mindegy, hogy milyen színű volt.
Szabad-e így hirdetés közé tennem? Ferenc Orsolya március 27-én HTML-hívásra előadást tart a Magyar kutatási stratégiáról. Mindenkit szeretettel természetesen küldök majd papírt.
Köszönöm.
És mindenkit szeretettel.
Menjenek el.
Tessék?
Menjenek el. Támogassák a miniszteri biztosat.
Mi egyetem, I épület, IB210-es szokásos.
Tehát talán mondom, abba bízunk, és ez talán minket is érint egy picit pozitívan, hogyha minden jól megy, hogy több figyelmet kap. Egyrészt az Apollo évforduló miatt amúgy is több figyelmet fog kapni az ő tevékenység, és mondom, a biztosasszony tevékenységét én abszolút pozitívnak látom. Nem nincs könnyű dolga. Tehát szakmán belül sincs könnyű dolga, plegykálhatok egy kicsit, tehát Magyarországon ez azt gondolom nem újdonság, egyik szakmában se, úgyhogy még ez benne van. Másrészt mondom, a mindenkori kormányokat nem izgatta. Tehát az Interkozmosz program után, ami az tényleg szétesett, azóta egy ilyen, csak úgy van a szakma, és államilag kb. 2 milliárd forintot költünk évente, és ez lényegében az űrügynökségi tagságunk. Most ez egy nevetséges. Önmagában az összeg nevetséges, a százalékokat nem akarom mondani, az ÉZÁ-ban a csehek 10-szer ennyit költenek rá, vagy még többet. A románoknak van egy 100 fős ügynökségük, meg 2-3 ember volt itt, amit úgy hívtak, hogy űrkutatási iroda. Tehát ezen dolgozunk, illetve hát nyilván a szakma mindent megpróbál beletenni, különböző súrlódásokkal együtt, hogy ebből egy kicsit legyen valami értelmesebb dolog. De ha most nem szállunk be, akkor lemaradunk. Akkor ki fogunk esni ebből a Pixisből, és ez egy high-tech szakma. Ha a gazdasági részét nézzük, akkor azt szokták mondani, hogy akár 6-szoros megtérülési ráta is van benne. Drága az űrcsavar. Az a csavar drága, jó? Mert az, annak olyannak kell lennie. Na mindegy, tehát én nekem van még egy halvány reményem, hogy ezt meg tudjuk csinálni valamilyen szinten, de van egy B-tervünk is, hogyha magát a rovert nem tudjuk megcsinálni, akkor van egy statikus hasznos tervünk. Ez igazából egy doboz, amit a leszálló egységen tartanánk, tehát nem egy mozgó történet, és ezek a képeken mutatom mindjárt, ez ugye maga a Peregrine nevű leszállóegység, az amerikai kolerág leszállóegység. Egy lehetséges elhelyező az a lila dobozka, de ezt ugye mindig egyeztetjük velük nekik is, hogyha még jön új ügyfél, kvázi, akkor ők megpróbálják úgy kirakni, hogy azért az ki legyen tarázva, mert ez nem lehet ilyen, hogy a jobb hátsó az így ül, tehát az a bejut valaki 100 kilóval, és akkor így megy a kamion, tehát ezt nekik azért mindig tudni kell. Ez egy hőtani szimulációs poszter, múlt héten volt egy kisebb konferencia műhelyetemen, ahol fiatal kollégáink, akik egyébként diplomunkát is készítenek erről, szakdolgozatot, az egyik ez pont erről szólt, hogy hogyan tudjuk a hőtani részét szimulálni, hogy bírjuk ki azt a 100 fokot, hogyan vezetjük el, milyen terhelést kap, mennyit kap a leszálló egységtől, mennyit kap a direkt, de mennyit kap a visszasugázott részből, szóval van itt azért műszaki dolog is, amit kell csinálni, ez egy egyszerű dolog lenne. Három részt tervezünk beletenni, az egyik az egy inkább kulturális jellegű történet, hogy mindenki mi is valamilyen üzenetet, és van egy nagyon izgalmas projekt, Ausztriában egy keramikus kolléga csinálja egyébként, aki szeretne egy időkapszulát készíteni, és ő azt mondta, hogy ugye vannak ilyen archívumok, ami most különösen érdekes lett, hogy az információnak egy nagy része csak elektronikusan termelődik, blogok, online újság, stb. Ami az esetben 5 év múlva nem elérhető. Egyrészt megszűnt az a weboldal, másrészt van egy olyan probléma az elektronikus tárolásnak, hogy a formátumokat meg kell őrizni, vagy át kell fordítani. Tehát a flopit, meg még a 5-szolos flopit, azt mondom, amit mindenki ismerte, ha ma már kérdezek valakit a fiatalok, hogy azt se tudják, hogy eszik vagy isszák. De már a 3,5-szolosat sem tudják. Most már a CD-t sem nagyon tudják, tehát már az is kezd kimenni az divatból. Ha van nekem egy információm egy 5-szolos lemezen, ki tudja azt elolvasni?
Az 500 éves kódexek mai napon
szóval. Igen, és a kollega azt mondta, hogy akkor ha csináljunk egy olyan, hogy vegyük elő ezt a régi, még a kódexnél is jobbat, az agyaktáblát, igen, ugye a keramikus. És azt mondta, hogy csináljunk egy olyan technológiát, és ez megvan neki, hogy egy ilyen 20x20-as táblára lézer gravírozással kb. 5 millió karaktert tudnak beolvasni, és ez egy 10-es nagyítója, semmi más. És azt mondta, hogy ebből csináljunk egy ilyen archívumot, ezen dolgozik már jó pár éve, ő is küzd mindenféle nehézséggel, van egy másik opció is neki, viszont azt elérte, hogy Hallstattban, ez ott a Ausztriában, nem tudom, jártál valaki arra felé, ott van egy, és ott van egy világörökségi sóbánya, a tudásom szerint a legrégebbi ismert használat.
Lehetnek használták.
8000 éve bányáztak a sót. Ott sikerült neki szerződést kötni, hogy oda be tudja tolni az ő kis tábláit. Mert olyan helyes keresett, ahol ugye megmarad, a környezet is ott van, és bármi történik az emberiségkel, az ott bezáródik, stb. Akkor ott van. És ezek a táblák igazándiból teljesen érzéketlenek a hőmérsékletre, a normál hőmérséklet, mint a 2000 fokig nem bántja őket semmi. Igazából csak szét lehet verni kalapáccsal. Én a Martinnal beszélgettem, akkor mondom, hogy csináljunk egy ilyet, hogy vigyünk el egy ilyen táblát. A igazigább az lenne, hogy egy ilyen agyagtáblát elvinnünk, de az viszonylag nehéz. Tehát ez egy 120 gram egy ilyen tábla, hogy azt döntöttük a kollégákkal hosszú vitákkal, hogy alumíniumban is be tudjuk ezt gravírozni. Tehát az ügyeletet. És ezt szeretnénk eladni, mert ebből szeretnénk finanszírozni. De maga a kulturális része is érdekes. Az igazi agyagtáblát az berakjuk a sóbányába, a üzenetet meg elvinnénk a holdra. De mondom, ez a kulturális része neki. De szeretnénk valami tudományt is csinálni, ez egyik az a szép neve nem curad, de ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy azt szeretnénk megnézni, hogy commerce ipari mikrokontrollerek tudnak-e dolgozni holdi környezetben, és ha igen, meddig. Konkrétan van egy Atmega 128-as nevű mikrokontroller, ami teljesen sokan használnak autóipartól kezdve mindenhol, de ezek ipari csipek, ami azt jelenti, hogy hőmérséklet, rázkódás, mechanikai igénybevétel kipipálva, azt tudják. Amit nem tudnak, az a sugárzás védelem. Az Atmel csinált egy úgynevezett sugárzásvédett verziót, egy RAD-hardnak hívja a zsargon, Radiation Hardened, ami euróba kerül annyiba, mint forintba a másik. Tehát körülbelül. És mi ezt már csináltunk több ilyen kísérletet, mások is foglalkoznak azzal, hogy megnézzük, hogy lehet egy olyan kombinációt csinálni, egy redundáns rendszert, különböző szoftveres technológiákkal, ami kivédik az adott esetben a sugárzás okozta hatásokat, és ez túléli a holdudást. Ha igen, akkor sokkal olcsóbban fogunk tudni elektronikát csinálni. Ezért hívjuk ezt M2-radnak, tehát Microcontroller Unit Radiation Hardening is. Erre ezt az Atmegát néztük ki, és nagyon röviden lényegében betennénk egy darab igazit, egy keményet, egy sugárzásvédettet, három oldalettet, meg három másfajtát. Nem ugyanezt az Atmegát, mert megnéznénk, hogy ez mit csinál, hogy hogyan tudjuk ezt csinálni. Tehát ennek van realitása. Egy ilyen kísérletet, ehhez hasonló kísérletet az ÉZA csinált földkörüli pályán, nem is olyan régen. Az azért idézőjelben könnyebb, mert a földkörüli pályán ugye magasabb a sugárzás, de még mindig messze nem az, mint amit a Holdon tapasztalunk. Tehát ebben bízunk, hogy tudunk talán ehhez akár műszaki támogatást is kapni, mert ez érdekli az embereket. Lesz rajta egy dózismérő is, egy sugárzásmérő, és neutronok sugárzást szeretnénk mérni, ami azért izgalmas, mert a különböző neutron, tehát a differenciált neutron sugárzás méréséből lehet következtetni a hidrogén arányára. Tehát, hogy van-e hidrogén azonnal a környéken, vagy nincs, magyarul víz komponens keresésében ezek a neutron detektorok játszanak a szerepet. A puli szemben, hát ha már ott vagyunk, akkor szeretnénk látni, még akkor is, ha nem tudunk feladgálni, tehát két kamerát tervezünk beletenni, az egyik az látna is, és akkor abból tudnánk egy szép timelapse videót csinálni, nem tudom, hogy hívják magyarul a timelapse-et, tehát amikor timelapse-nek hívják, ugye nincs még jó magyar szó, nem látta, hát akkor lehetne szépen látni, hogy az alatt a x nap alatt, amíg ott vagyunk, akkor ott hogyan ment a történet. Abból is lehet egyébként tanulni, tehát csak a fotókból lehet analizálni geológiai tulajdonságokat, és azon kívül a másik, az kamerával nem is látszik, még ezen a modellen se, az csak egyszerűen szintén a sugárzásmérésre használnánk. Tehát ugye csak az elektronikának a kiolvasását, nem kell optika hozzá, hanem csak maga a CCD kamerának a viselkedését tudnánk tanulmányozni. Tehát ezen a picike, ez a D-tervünk, ez ugyan 400 millióba kerülne 3 év alatt, mert körülbelül 300 millió az úti költség, és a 100 millióból vastagon meg tudnánk csinálni az összes technológiára szükséges dolgot. Ebben bízunk, hogy minimum ezt meg tudnánk csinálni. És akkor annyit akartam elmondani, még sok minden más is lehetne, de az idő az véges, meg a figyelem is véges mindenkinek, az enyémnek is kérdések. Köszönöm szépen.
Én szeretném megkérdezni, hogy tulajdonképpen kétfajta alapútazás volt a Holdra, emberrel és ember nélkül. Most én a technikai vagonnak tartottam az ember nélküli mintavételzés és a visszahozás ahhoz köztetek, az technikailag egy csoda volt.
Ez egy bravúr, így van.
mindegyik oldalt csinálta. A másik állandóan nyalogunk itt az alapkutatások miatt. Az egész űrhajózási dolggal kapcsolatos tulajdonképpen egy nagy alapkutatás. Ami csomó dologban nem is tudjuk, hogy mi fogjuk használni, de egy néhány év múlva kiderült technológia, a napik technológiai része.
Abszolút.
És hát azért kár lenne, és főleg a hazai állapotokat, csak én nem akarok én sebelem.
Hát azt mindenki is valami történik.
Hogy ne húzzuk vissza egymást. Szóval én felháborodva olvastam azokat a cikkeket lényegtelen, de az, hogy nem tudunk egymás sikerének örülni, ez nagyon szomorú.
Hát ez a régi vicc, hogy amikor Lucifer elmegy a pokolba, és akkor kérdezik, hogy ott tudom, ezek a kerítés van, meg kalasnyik, ezek az oroszok, és akkor ezek visszahúzzák egymást, nem kell itt állítani.
Egyébként nagyon sok olyan anyag került ki, ami a hajózásnak melléktermékeként.
Hát rengeteg van, tehát hogy a NASA-nak is, meg az ESA-nak is van egy honlapja is, meg minden, hogy mik azok a technológiák, amiket hasznosítunk. Rengeteg van. Olyanokra, amíg nem is gondol, az én egyik kedvenc példám, ez már régi, a Saturnusnak a Titán nevű holdjára szállt le, most már jóval több mint 10 éve, ugye annak időn a Huygens nevű eszköz, és amikor azt tesztelték, hogy abban a légkörben hogy száll le, azt modellezték, hogy tud lemenni, és ebből egy chips gyártó cég csinált egy olyan eszközt, hogy hogyan tudják gyorsan betölteni a chipset, a fontú chipset bele az acskóba, hogy ne törjön el. Halál komolyan, amit mondok, nem viccelek, tehát tényleg az volt, hogy azt a technikus, hogy kb. 30%-kal jobban tudtak chipset csomagolni, mint az előtt. Ez is az, de ilyen rengeteg van. A svéd metróban a tűzjelző berendezését az űrállomásról hozták.
Igen, csak annyit, hogy tulajdonképpen az is egy gond, ugye, ahol nincs egy légkör. Hát olyan is fékezés szóba se jöhet, tehát csak rakéta fékezés.
Holdon csak rakéta fékezés van.
És akkor ez egyik dolog. A másik pedig hát valójában tulajdonképpen itt spekulatív úton tudományosan az lehetőség ott van, de az nem azt jelenti, hogy az egész rendszernek a kutatása, hanem egy-egy.
Én ezzel teljesen egyetértek, és az, hogy mi próbálunk, ha úgy tetszik, evangelizálni azt, hogy az űrtevékenység fontos, és tényleg, mert alapkutatás abszolút. Az én példám az Max Planck. Ugye azt szoktam elmesélni, hogy ha ugye Max Planck a 19. század végén, akkor már 30-as évei közepén járt, professzor volt Kielben, és az ő happje az volt, hogy a fekete testsugárzást próbálj megmagyarázni. Ezt nem tudom mennyire ismert az a szakma. A orvosi ló, fekete test, annak egy ilyen sugárzási spektruma. Az egyiket mindig összekeverem már én is már. Nem tudom, az egyik részét a részecske természettel magyarázták, meg a másikat meg a hullám természettel. A kuplit a kettő között senki nem tudta. Mondta neki a Boltzmann, hogy hagyd a francba, Max ez ilyen elméleti fizika, kísérleti fizikával foglalkozva, mindent tudunk, a Maxwell megcsinálta az egyenleteket, mert minden, ne törődte ezzel. De ez birizgálta a Plancknak az agyát, és akkor előállt a kvantumhipotézissel, mint egy 1900-ban mutatott a berlini akadémián. Most, hogyha nincs a Planck, akkor nincs kvantumhipotézis, akkor nincs kvantummechanika, nincs kvantumelektronika, nincs szilárdtest kvantum, nincs tranzisztor, nincs okostelefon.
Egyébként még csak annyit, hogy tulajdonképpen félvezető technikánál meg az a helyzet, hogy a sugárzásból jelenlegi félvezetők nagy része nem működik. Egy kérdés az is, hogy olyan csipeket állítunk elő.
De én csak ezt próbálom mondani, hogy így, mert a szakma ezt hamarabb megérti, de az ember Marinének is elmondom, hogy nincs ez a Max Planck nevű elefántcsontoronban gondolt.
Mert
az első voltak a Holdon. Az másik. Most szombaton volt valami, egyik kollégánk itt a belső ledesztán, a szombaton volt valamilyen, nem tudom, hogy hívták, hogy abban pont az, hogy a Hold hazugság, meg nem tudom, meg az UFO-k, tehát tényleg van még ilyen egész, hogy
komolyan.
Tudom, ezeket nem lehet meggyőzni, tehát ez teljesen mindegy.
Van ennek egy még régebbi válasz, amikor Faraday bemutatta a villanymotornak a példáját, hogy kigajban vártat egy drótot és mágneses tép, és ott volt a pénzügyminiszter. Mire jó ez a tép?
Igen,
nem szuper. Tudom. De azt tudom, hogy excellenciás uram, 10 év múlva után
így van. ez is egy tökéletes példa.
Egyébként tiszteletem, minden tiszteletem azok a tudósok, hogy Max Planck és spekulatív úton, hiszen nem volt előttük se. Elméleti előttük se. Nem volt, hogy bármelyik a könyvtár és kivezetni. Hát volt könyvtár, de előzmények. Egymás épültek aztán.
Hát igen, ez amit tényleg, én azt gondolom, az alapkutatásra, az tényleg egyszerűen azt kell mondani, hogy ennyit rá kell költeni, aztán ebből valami majd lesz. Amit tudunk, hogy lesz belőle valami, amit nem tudunk, hogy mikor és mit. De egyébként a lovász elnök úr is mondta, hogy ő nem gondolta volna azt az ő hálózati kutatásaiból, nem tudom, mit csináltak most meg. vagy konkrétan a Barabási.
Én
most olvastam, hogy állítólag a Wittgensteinnek a munkáiból lett a Google fordító algoritmusa. Nem tudtam én se, tehát hogy...
És itt átfolyik a technikai ismeretek, a filozófia, sok-sok minden tárgyalmas tudományok között.
Szóval mondom, de én azt gondolom, az alapkutatás az kell, és ez nagyon sajnálom azt a fajta vitát, ami most van, mert ez nem jó.
Nem vitt sehova, mert illetve dehogy nem, nagyon...
Hát rossz helyre visz, hogyha arra megy tovább, ahol most van.
Igen, nagyon érdekes dolog az egészségkutatás, mert hogyha ezt katonai szemmel nézi a ember, nem az az érdekes, hogy elmentem a Holdra, hanem a Földről el tudod találni a Holdra lévő ellenséget is.
Ez egyébként ugye...
Innentől teljesen más világításban
kell. A rossz nyelvfejlesztés miért?
Hát ez, a rossz nyelvek szerint, tehát ez volt valóban, ugye nagyon leegyszerűsítve, hogy a németek a V2-es rakétán dolgoztak a Wernher von Braunék. Voltak már, volt Goddard Amerikázat, voltak már a 20-as, 30-as években ilyen, hogy mondjam, lelkes emberként, akik csináltak, az oroszoknál is voltak, a Csolkovszkit, falusi tanítót csináltam, mert a több fokozatú rakéták elvét. Tehát és a Goddard Amerikába próbálkozott, a von Braunék Németországba, az angoloknál is volt a British Interplanetary Society már nagyon régóta. És ugye most nagyon leegyszerűsítve azt lehet mondani, hogy az egyik felét elvitték az oroszok Péneminkéből, a másik felét elvitték az amerikaiak.
Vitték
a fondban vitték az amerikai, nem tudom, vitték az oroszok, aztán ott volt a Koroljov, akik csinálták, és lényegében az volt, hogy mindenki fejlesztette az interkontinentális rakétáját. És ugye az volt a nagy boom, amikor a Sputnik 1 azt mondta, hogy bip-bip, és ettől sárgult el minden pentagonos ember, mert ennek az üzenete az volt, akkor is, amikor lövünk oda nektek, amikor akarunk. Ez pontosan ez a katonai érzés. Akkor is, amikor ahova akarunk, és nem tudsz ellene tenni semmit. Hát ugye én most vannak ezek a kvantum dolgok, azokhoz már nem értek, tehát hogy most mit fejlesztenek a kvantum számítógépektől kezdve, a kvantum kommunikációtól kezdve, már én sem tudom, nem tudom követni. De egyébként ígértem, hogy a jogi kérdések is lesznek a Holddal kapcsolatban is, bőségesen lesznek jogi kérdések, ugye per pillanat...
Már árulják a Holddal.
Az csak egy mosolyogni való dolog, aki megveszi, az vett egy darab papírt, az kirakta, hogy én is tudok ilyen papírt csinálni, de ez nincs alatt
adni. Csak a holdnyelőknek végig kellene menni, mert a szépen.
Hát bizony. Ugye a története mögött az, hogy az emberke azt mondta, hogy ő beadta ezt az igényét, nem tudom, melyik után kaliforniai törvényszéken, 10 évig nem szólt neki semmi, csak azok az enyém szeladó. Ez nyilvánvaló volt, de a komolyra fordítva szólt, ugye az űrjogban ma úgy van, hogy van az 1967-es világűr szerződés, az Outer Space Treaty. Ez ugye a hidegháború alatt született meg, és ezt lényegében mindenki ratifikálta és aláírta körülbelül az egész világ, és ez ugye azért született meg, hogy ne legyen űrháború, tehát pontosan az, hogy ne lehessen támadó háborút hívni, stb. És ne lehessen gyarmatosítani olyan értelemben, ez a szerződés azt mondja ki, hogy a Hold és minden más égitest, az mindenki, tehát nem foglalhatja el egyetlen állam sem. De nem mond igazándiból, hogy a jogászok vitatkoznak ezen, azt nem mondja, hogy mit lehet csinálni az ott levő erőforrásokkal. És utána két iskola küzd per pillanat, az egyik azt mondja, hogy benne van a szerződésben, hogy magáncélra sem lehet kiaknázni a dolgokat, tehát nem használhatom az ott levő erőforrásokat. Erre volt kísérlet egyébként konkrétan a Hold esetében, de aztán tizenvalahány ország írta csak alá, hogy majd nagy nemzetközi szervezet, és akkor meg lehet beszélni, ami teljesen életképtelen. Tehát azt úgy körülbelül lehet tudni, hogy ez teljesen életképtelen egy ilyen szervezet létrehozni, hogy mindenki megbeszéli, aztán jó lesz, akkor tehát neked lesz ott homokbányád, vagy nem tudom micsodád. Hát ez nem működik, nem is írták alá nagyon sokan, sőt lényegében senki, tehát mondom, tizenvalahány ország írta alá. Tehát nincs hatása neki. Most két ország csinált olyan nemzeti hatáskörű törvényt, meglepő módon az USA, ez az Obama egyik utolsó ténykedése volt, hogy aláírta ezt a törvényt, hogy amerikai cégek gazdaságilag hasznosíthatják az űrbéli erőforrásokat. Ami azt jelenti, egy kicsit abban az irányba mennek, én nem vagyok jogász, csak így tanultam közben, hogy olyan, mint a mélytengeri használat. Tehát, hogyha én kimegyek a 12 mérföldön túl, és megfogom a halat, akkor az enyém. Erre aztán, de ott is van egy konfliktus, mert a csatornában az angol meg a francia rákhalászok egymásnak esnek, majd lefogják, vagy a pótán túl mennek. Tehát ez egy apró jel annak, hogy milyen konfliktusok lehetnek. A lényeg az, hogy ezt a jogi formát ültetik át a világűrbeli erőforrások hasznosítására. Tehát én egy amerikai cég vagyok, és megkapom az engedélyt, vagy erőm, és akkor ha én ott most találtam gyémántot, vagy akármit, vagy platinát, az az enyém, azt jelent vele, amit akarok. Természetesen ugye mindenféle más dologgal összekötve segítségre kell sietni a tengeren is, hogyha a hajó, másik hajónak baja van, akkor oda kell menni. Tehát ebből lesznek konfliktusok, ez az egyik. A második ország, mire tippelnek, hogy melyik ország hozott egy ilyen jellegű törvényt? Nyert? Nem? Nem nyert? Luxemburg. Luxemburg. Luxemburg több száz millió eurót fektet be, pontosan ezekbe az űrtéli erőforrásokban, és ez a második, az állam, tehát a luxemburgi állam, ez a második lépésük a világűr felé. Az első azt a 80-as években tették meg, amikor a telekommunikációs műholdakat felfedezték maguknak, de azt mondták, hogy ez egy piac. Ez most születik. Az SES Astra, nem tudom, van-e valakinek Astra tányérja, a legnagyobb telekommunikációs szolgáltató a világban. A luxemburgi GDP-nek a másfél-2%-a ebből az ágazatból jött, tehát ami mindenhozzal tartozik. Ugye a cégnek ugyan lényegében hasonló jogot adott, mint az amerikai törvényhozás, tehát hogy te luxemburgi zászló alatt mész, akkor az a te hasznod. Adod itt, hozd ide a fejlesztést, csináld ezeket a dolgokat, és ezt konzekvensen támogatják. Kutatásfejlesztéssel több száz millió eurót toltak már bele, részben támogatásként, részben hitelként, vagy részesedésként, tehát tőkebefektetéssel, ilyen szépen mennek előre. A kínaiak nem hoztak ilyen törvényt, de szerintem őket ez nem annyira érdekli. Tehát igazából nagyon finom vagyok azt, hogy nem izgatja őket, ők meg fogják csinálni, pont.
És nem akarok ünnepontban, de elnézést, egyetlen gondolat jutott most érteni beszélni. Második világháborút Sztálin meg Hitler megcsináltak egy nem támadási szerződést.
Igen.
Ez tény. Mert én nem akarom tovább ragozni. Ez kb. Ennyit érnek ezek a szerződések.
Én azt mondom, én is azt gondolom, hogy egyrészt ki fogja ezt felügyelni. Tehát hogyha most... Ki fogja valahogy forni magát, tehát valami lesz, és egyébként van szintén Bécsben, ugye ott az ENSZ miatt, meg ott van egy csomó szervezet, ilyen világű szervezetek is ott vannak. Van egy ilyen jogi iskola is, akik például kezdő jogászoknak évente kiírnak egy versenyfeladatot. De ott van a Nemzetközi űrjogi intézet, és az egyik ilyen versenyfeladat, aztán két évvel ezelőtt volt, majd ezt előkoptam. Van két bázis a Holdon, 2025-ben vagy 2030-ben, az egyik A, a másik B, ez nyilvánvaló volt, az egyik a kapitalista rendszer, a másik a kínai rendszer, mondjuk így, vagy a kínai-orosz rendszer, mindegyiknek van valami, és ott konfliktus keletkezett. Mi hogyan oldom meg ezt a konfliktust, ha egyik belenyúl a másiknak, mert szabotálja, mert azt mondja versenytárs, vagy balesetet szenved az egyik űrhajós ott, akkor mit csinál? Tehát ilyenek lesznek. Ilyenek sajnos lesznek, és én nem vagyok sem optimista, sem pessimista. Én azt gondolom, abban a pillanatban, amikor bebizonyosodik, hogy van pénz ebben a bizniszben, akkor oda fog menni ez a pénz, és meg fogja csinálni, és nyilván próbálnak ügykereteket létrehozni, ezen dolgoznak már most munkacsoportok, Hollandiában, Amerikában nemzetközi munkacsoportok, de meg fogják csinálni. Kínaiak egyébként szépen, lassan, lépésről lépésre, nagyon egyértelműen mennek ezen az úton, hogy ők bemutatják, mi ott vagyunk, és technológiailag ott vagyunk, és ott vannak. Építettek már egy nagy, és ez a nemzeti büszkeség is játszak. Tehát csak az a kérdés, hogy hívják a Xi Jinping, vagy nem tudom ki a főnök most, az mikor csavarja föl a csapat, nyitja ki nagyobbra, akkor több pénzt tesznek bele. Most építettek már egy nagy ilyen holdbázis jellegű központot, amit részben tesztelésre használnak, ilyen terepi tesztelésre, vagy hogy az embereket, a viselkedését szimulálják, ilyenek vannak, tehát volt ilyen 500 napra bezárták, Moszkvában is volt egy ilyen kis, 500 napra bezártak 6 embert, hogy bírja ki? Tehát csak van egy bizonyos terep, Marsz kimehet időnként űrhajó, vagy űrruhába kimehet az terepre, de egyébként meg ott él, tudom én, 200 négyzetméteren bezárva 6 ember. Ez pszichológiai kísérlet, hogy ezt hogy tudják megcsinálni. És csináltak egy ilyent, és egy csomó, ha úgy tetszik, ilyen ismeretterjesztő, ez a PR dolgot is bedobtak, amivel nyilván azt szeretnék demonstrálni, hogy Kína az egyik erőteljes technológiai ország, és a világűrben is ott leszünk. Jelent meg már, még nem is olvastam, Vörös Hold című sci-fi regény, ami megpróbált feldolgozni ezt a szcenáriót, hogy ez hogy lesz. Tehát ezek most történnek, tehát ezek éveken belül meglehetnek, és mondom azt, hogy az izraeli űrszonda elindult, ez kicsinek tűnik első körbe, de azt gondolom, hogy a következő 3-4-5 évben nagyon sok minden fog történni, vagy így, vagy úgy. Tehát, hogyha minden jó megy, akkor lesz egyfajta eufória, lesz probléma is, lesz, ami nem sikerül, ebbe ezt körülbelül lemerem fogadni, mert biztos, hogy lesz, de ez van most, és meg hát a bajaink itt a Földön egyébként. Tehát.
Hát érdekes dolog ez, mert az ember így globálisan megnézve, hogy mit maradjunk a szakmáknál, az, hogy digitalizálunk, automatizálunk, egyre inkább, és vagy tőkések ettől félnek a legjobban, digitális logika és önállóság, önállósított gépi logika, ami borzasztóan félnek, mert az azt szerint fog dönteni, hogy a programot megírták. Most így néz ki a Földön. Más oldalra meg minden állat az embereket akarja kijutatni tőle. Minek? Szemben hihetetlen sérülékeny szerkezet, nagyon okos, nagyon bonyolult szerkezet, de hihetetlen sérülékeny szerkezet, és a Föld légkörön kívül, de akkor ott nincs létjogosultsága, ezt tudomásul kéne venni.
Ez így van, ez egy vita.
Miért nem gondolkodunk robotokban, ha már minden állat akar menni valahova?
Ez egy régi vita, hogy van-e értelme az emberes űrtevékenységnek, hogy a robotokat kellene
nevetni.
Én azt gondolom, hogy itt van két iskolai bizonyság, az egyik az, amit mondasz, hogy csak robotokkal menjünk ki. Ez lehet, hogy az elkövetkező 50 évben simán el fog dőlni, mert a mesterséget, intelligenciát nem fogja annyira izgatni a történet, és megcsinálják magukat, aztán mi meg nézhetünk ki a fejünkből jó esetben. Ez a disztópia verzió. A másik az, akik azzal érvelnek, hogy az ember mégiscsak kell az összes sérülékenysége és a drágasága ellenére, hogy biztosítani kell az életfeltételét. A dönteni tud, és olyan szituációkban tud dönteni, ahol a robot nem biztos, hogy tud. Ez megváltozhat ezzel a mesterséges intelligencia történettel. Ez így van.
Szerencsétlen ember kap egy náphát odakint. Vége van az egész programban.
Egészségtelen, igen.
Egyébként a programban. Abszolút. Jó, hát hiszen valamelyik is korjárat után is kicsitben kétségből felső, hogy úgy nézett, hogy kapitány nálmas.
Tudom, hát ugye az Apollo 13-ban konkrétan, ugye, amikor jöttek üzőben, mondjuk az extrém körülmény volt, tehát ugye ott azért az fagyoskodtak meg minden, és ott akkor már
látott.
Ez így van. A másrészt mondom, ez hogy mondjam, nem csak a racionalitás kérdése. Nem csak a racionalitás kérdése, ennek van egy... az a bizonyos emberi hozzáadott értéke, hogy sokkal jobban, sokkal jobban izgulok, hogyha ember van ott, mint hogyha robot van ott. Tehát a külső szemlélő számára sokkal jobb. Mi beszéltünk a Red Bull magyarországi marketinges emberével, akinek nagyon tetszett a mi programunk, és ugye van egy olyan, volt egy olyan elgondolás is, talán lesz is még valami, hogy csináljunk Lunar Grand Prix-t. Tehát robotversenyt a Holdon. Ami totál jó cucc, lehet egy csomó technológiai fejlesztést belevenni, tehát föl lehet építeni szépen. És a Red Bullos Salzburgba elment, ugye ott van a Red Bullnak a főhadiszállása, és a legfőbb sportmenedzser is mondta, és ő nyilván hallottak már a Google-nál X-Prize-on, akkor is azt mondta, nem ember. Tehát ők ugye, nem, tehát azt az izgalmat, hogy itt ül a csapat, és itt lerágja a könyvet, hogy most sikerül-e parancsot kérni, hogy működik-e, az nem összemérhető azzal, amikor a Besenyei Péter ül a repülőbe. Nem. És átmegy a... Most az, hogy jó vagy nem, az mindegy, de az ember azt szereti, amikor a Besenyei Péter átvetül a híd alatt.
Ennyi. Az emberiség számára teljesen értéktelen valamiről van szó egy ilyen verseny esetén.
Azt én nem vitatkozom.
Még a lóverseny is kiállhat, ugye?
Ó, de meg...
És soha nem felejtem el, amikor én elkezdtem a mondatot tanulni, akkor volt egy olyan, amikor már kicsit már a múlt idő, meg a jövő idő is már megvolt, egy olyan mese, hogy hogyan keletkezett az emberi élet. Kiderült, hogy két darab űrhajós valahonnan a világűrbe ült, akkor még lakatlan volt a Föld, és ez a két ember volt, aki valahol az űrben valamilyen bolygón, vagy csillagon, vagy akárhol túlélte azt a háborút, vagy akár micsodát, vagy földrengést, vagy csillagrengést, teljesen minden, és ezek menekültek meg. Csak azért tudtak megmenekülni, mert ők voltak a legélhetőbbek, ők ketten, egy férfi meg ön, és valahogy ide kerültek a Földre. És itt elkezdték újra azt az életet, amit most mondjuk a jelen pillanatban. Most ha semmi más nincsen ebben az egész dologban, hogy ember küldeni valahol, alá, hogy kiválasztani két olyan valakit, aki meg tudja ezt csinálni, és azt elküldeni, és valahol majd egy olyan kolóniát csinál, ami itt a Földön van.
Úgyhogy azt kimutatták valahol antropológusok, hogy a minimum, ha jól emlékszem, 60 fő.
Nyilván kettő azért nem működnek, amit is tudunk a genetikát, de egyébként ezekről konkrétan, ugye ez nagyon távolinak tűnik. Nagyon távolinak tűnik, de ugye azért vannak veszélyek. Tehát most azon kívül, hogy itt most fölfűtjük itt az atmoszférát, és azt hogyha ilyen ütemben, mint most mondanak, akkor azért elég sok bajunk lesz itt a Föld. Nagyon hamar.
Csak az a baj, hogy tettünk arra, hogy egyébként is fölfűt. Csak amikor nem volt ember, akkor fült.
Hát de akkor nem is volt ember, most meg lehet, hogy nem lesz ezek után, tehát ez egyik. De nem csak ez, tehát ugye azt se tudjuk, vannak programok, tehát figyelik az aszteroidákat, a közeli aszteroidákat, hogyha eltalál bennünket egy nagyobb valami, akkor megint baj van. És nem nagyon tudunk mit tenni ellene per pillanat. Per pillanat semmi, de vannak programok, tehát vannak monitoring rendszerek, amik ezeket nézik, és dolgok vannak, hát egyelőre ilyen elméleti sikon, diákversenyek, meg nem tudom, hogy mit tudnánk tenni, ha most itt jönne mondjuk egy ilyen 100 kilométeres izé. Már akkor már nagy baj van. Hát mindegy, összesen van, ez akkor már nagy baj van.
A Spektrum című TV-adón pontosan erről van szó. A vasutazásról, és arról, hogy hogyan lehet ne védekezni, hogyha jön egy
kis bolygó, vagy nagy meteor, vagy mindegy, igen. Egy nagy kő.
Előre olyan űrhajókat, amelyek félig meddig vagy sugár, vagy valamivel úgy kell megpiszkálni, bármekkora, hogy az a fölfelé jövő utat,
elég picit eltéríteni, de vannak számítások, így van, abszolút így van, de vannak erre számítások, hogy tudom, kicsit belerobbantatok, már az elég lehet, vagy ráadatnak olyan is van, hogy azt mondják, ráteszünk egy napvitorlát, egy napernyőt, ami a fénynyomással, ha van rá időnk. Ez aztán vagy
van, vagy nem. Nagyon gyors.
Attól függ, hogy hol van. Tehát, hogyha látjuk azt a pályát, hogy a számolnak ilyeneket, és mindig mondogatják, mit tudom, 28-ban, 32-ben lesz, majd valamelyik, nem tudom, hogy hívják, akármi, ami 50 ezer kilométerre fog elmenni a Föld mellett, de nem kell félni, de azt már jól kiszámoltuk. Tehát ez nem lesz baj. De ez az egyik, hogy miért gondolkoznak egyébként adott esetben, hogy ugye több bolygós fajjá váljunk, és a Mars ugye ezért egy izgalmas történet, mert ez egy picit jobb, mint a Hold. Mondjuk még ott sem tudnánk túlélni, mert kb. 1%-os légkör van a Földhöz képest, és ugye oxigénem annyira, tehát ugyanúgy maszkba kell kimenni mindenbe. Sugárzás probléma ugyanott van, mert a Marsnak sincsen ilyen védő mágneses tere, rengeteg probléma van, de ott elvileg azt mondják, hogy akár egy terraformálásra is lehetne esély. Ugye azt most már egész biztosan tudjuk, hogy a Marson volt folyóvíz, stb. Ez valamiért elment. Erre különböző elméletek vannak, hogy miért ment el a víz a Marson, de a Mars volt, amikor szebb volt, meg jobb volt.
Légköre
ment el. Hát lényegében igen, hát most egy csillagászokat kéne megkérdezni, Molnár László kollégát tudom rengeteget mesélni, hogy ez hogy van, meg hogy a Hold hogy alakult ki. De van olyan elképzelés, hogy egyfajta védekezésként, hogyha az mi olyan naivak, hogy annyira nem tudom, hogy mondjam, milyen a faj, hogy szeretnénk, hogy az emberiség mint olyan megmaradjon valamilyen formában. Akkor ezeken a dolgokon kell gondolkozni, és ezek erre mennek. Az, amit meséltem, hogy ez a Memory of Mankind, az emberiség emlékezet, ez a bizonyos anyagtáblás projekt, hogy mi egy ilyent elvigyünk a Holdra, több más hasonló kezdeményezés van, hogy hozzunk létre egy holdi könyvtárat Alexandria példájára, hogy legyen meg az a tudás, hogyha a Földön valami történik. Tehát most ezen lehet mosolyogni is, meg az irracionálásán is gondolkozni, ezek inkább kulturális projektek, és azt mutatják, hogy mi emberek hogyan éljük meg. De lehet, hogy 50 év múlva már nem ilyenek leszünk, mert jönnek tényleg a kiborgok, mert beépítjük magunkba a csipet, meg nem tudom micsodát, nem tudom. A fiatalok, tessék? Tehát a fiatalok között már vannak, akik ugye beépítenek magukkal a csipeket, és akkor azt nem tudom, az jelzi, hogyha ez van, vagy kommunikál, RFID-t betesz magának, tehát ilyenek már ma vannak, meg ugye vannak sci-fi történetek, hogy ez hova megy, azt én nem tudom. Én jobb szeretem, ha megmaradunk az embernek,
és a bőr alá egy
igen, tehát van, ilyenek már ezek jönnek, aztán, hogy ez hova megy, azt nem lehet tudni, de ez egy valós gondolat, amit a valószínűség, hogy minket ilyen külső kataklizma ér, azt A nem tudjuk, B valószínűleg nagyon-nagyon kicsi, de számítani, számolni nem tudjuk igazándiból, de lehet. És ha lehetséges, akkor ha valamennyire rá vagyunk készülve, akkor az nem biztos, hogy baj. Megoldani nem fogjuk tudni, de ezért próbálkoznak ilyenekkel is. Tehát, hogy akár a holdbázist, ahogy jeleztem ebbe a kis filmbe, hogy az egy ugródeszka is tud lenni. Adott esetben lehet létrehozni kolóniákat. Pont most olvasom egy régebbi sci-fit, ez még talán 80-as években írta meg Robert Heinlein nevű emberke. Az angol címe az talán jobb, mint a magyar, bár nem tudom, hogy lehet lefordítani. A magyar címe az, hogy a hold börtönében. Az eredeti címe az a Moon is a Harsh Mistress. És ott tulajdonképpen az ausztrál történetet mutatja el. Hát jó, nem rossz a fordítás, de nem az. Más, jobb ízű nekem az a Moon is a Harsh Mistress. Tehát ez az egy... Mindegy. Pont az van, hogy akkor, nem tudom, kb. 2100 környékén a holdi kolóniák, ott vannak büntető kolóniák. De annak idején Ausztráliában elvitték a britek a részéket, és akkor azon kialakultott egy élet, és tulajdonképpen akkor úgy értékelték, hogyha valaki akár csak fél évig a holdon van, az nem tud visszajönni a Földön, mert a egyhatott gravitáció tönkretezi. Ezt tudjuk, hogy ez nem így van, mert az űrhajósok egy év után is azért még visszajönnek. Tehát ott kialakul egy újfajta, hát mások lesznek, más a gravitáció, mások lesznek az ott született gyermek, vagy ott születendő gyermekek, és egy kolóniát, egy büntető kolóniaként működteti a Föld, nem olvastam még, de régen föllázadnak, és ott már benne van a mesterséges intelligencia, van a komputer is ott a... Tehát sok minden ilyen lehetséges. Én nem hiszem, hogy büntető kolónia lesz a Holdon, tehát a mai feltételek mellett, vagy mai figyelem mellett nem, de nem tudom megjósolni. Tehát én azt tudom, hogy most a következő 5-8 évben lesz egy roham, tehát azért mondom, hogy az automata rendszerek, ezek biztos, hogy itt elindulnak. A NASA jelenleg 28-ba akar visszamenni a Holdra, mindig kétkedni kell, mert új elnök lesz, új direktíva lesz, akkor az lelőhetik. De pont tegnap előtt azt hiszem szállt be Kanada. Tehát hivatalosan a Lunar Gateway projektbe Kanada beszállt hivatalosan. 2 milliárd kanadai dollárt tolnak bele. Mert nekik ugye van az űrállomás, ez a Kanadán, ez a nagy robotika, amiben
szeretnek.
És a Trudeau jóvá hagyta, bent van az egész. Tehát jönnek és többiekkel is tárgyalnak. Tehát ebből lehet egy olyan lendület, amit már nem fognak lelőni, mert túl sok pénz mozog benne.
Majd ellopják.
Hát a lopás azon túl különböző szinten történik különböző országokban, most ebben nem menjünk bele szerintem.
Egyébként egy érdekes dolog volt a tulajdonviszonyokkal kapcsolatban. Kezdeményünk, hogy csak két hozott mintákat föntől.
Ez így csak az, amit meg az oroszok.
Igen, és akkor az volt, hogy két másik állam felháborodva közölte, hogy a mintát el kell osztani kötelezően.
Igen, ez az a fajta rész volt, amire már nem írt a Kaleza Montriti, tehát hogy ez most, hogy kinek jár meg, mint jár.
Aztán kiderült, hogy a két legjobban követelőző ország, vagy állam, Kína volt és India.
Hát ők ott vannak.
Ahogy fejlődött az ő kutatásnak, abba hagyták ezt a hülyeséget, mert ők
azok. Majd hozunk mi magunk. Mondom, Kína ott van, tehát az év végén a tervek szerint Kína mintát hoz vissza a Holdról. Az indiaiak, mondom, kb. Nyáron leszállnak. Az állami expedíció, ami most jön az intisoknál, és ott vannak a Google X-Files kollégák, a Raghunar Rajanék, akik jövőre tervezik, hogy indulnak. Tehát most mozgás van, nem fog mind megvalósulni, azt én nem hiszem, de mert azért nagyon sok, tehát azért még mindig pénz, meg technológia, és nem olyan egyszerű, de az izraelieket egyébként a nagy részét 2 milliárdos finanszírozta. Tehát egy Morris Kahn nevű Dél-Afrikából származó ember, ő telekommunikációból lett nagyon gazdag. Én különböző számokat olvastam, most én direkt nem akarom megkérdezni, nekem van személyes kontaktom az izraeli csapathoz, de most ez nem annyira érdekes. Tehát én 27-től 38 millió dollárig hallottam, hogy a Morris Kahn ennyit rakott bele. Az Adelson család, az egy Las Vegas-i kaszinó milliárdos, az biztos, hogy 16 milliárdot adott, ez volt egy nagy hír is, tehát még a manát többet is. Tehát ők ketten kb. Felét összedobták legalább. Nekik van amiből jött. Tehát most ha visszatérnek, azt mondom, hogy a Pulinak, a rovert szeretnénk elvinni, most ha reklámozzam már akkor magunkat egy kicsit, ha egy 5 kilós rovert szeretnénk elvinni, akkor az úgy mindenestül, és az már nagyon nagy biztonsági marzsal húznám meg a fejlesztést, meg az egyébeket, az úti költség 6 millió dollár lenne egy 5 kilós tucnál. Ráteszek még 1,5 millió dollárt arra, hogy fejlesztésre, mindenre, emberekre, és 1,5 millió dollárt az űrképes változat megfelelését tesztekre, minden, akkor 9 millió dollárnál vagyok. Ez nincsen 3 milliárd forint, és ez 3 évre kellene. Most
reklámnak sok megérni.
Nem csak reklámnak, egyrészt itt tartanák
tizen. Amit azt illetőnek, aki hajlandó.
Most ezzel mi ezzel küldtünk itt, ugye említetted, hogy minket szeretnek néhányan, ezt úgy szoktam mondani, annyira hónok alá nyúlnak, hogy mi ott hanyat lesünk, tehát... és egyszerűen nem tudtuk megütni azt a szintet, mi próbálkoztunk annó a Demiánnal. Ugye ez nem úgy volt, kezemben van a mobiltelefon, és most Sándor, gyere beszéljünk már. Tehát ez ennél bonyolultabb a helyzet. Pattantunk, magas szinten próbáltunk bemenni. Pattantunk annak idején a Fornettinál, ahol egészen biztos volt a kollega, hogy ő tud hozni valamit onnan. A Molnál belső körökben volt egy fiatal kollega, aki fölfogta, hogy miről van szó, belül azt sem mondták, hogy bikmak. Tehát nem ütöttük meg, nem tudjuk megütni azt az inger szintet valahogy, hogy ezt a Mol tökéletes partner lenne. 380 milliárd forintos nyeresége volt adózás után tovább. OTP-nek hasonló nagyságrendű nyereség volt. 380 milliárd.
Nincs kapkodott
kedvükben.
Hát, most beszélhetnénk itt, hogy mondtad sok mindenről. Tehát, és igazából én egyik példát, amit el szoktam mondani, hogy megint magunkról, ugye vizes VB, ott is ment a sok vita, hogy kellene, mert a nagyugró torony a parlamenttel szemben 3 milliárd forintba került az is, azt igen. Mondják. Fantasztikusok a képek, szerintem baromi jó képek. Egy év múlva senki nem fog rá emlékezni, hogy a gyönyörű fiatal emberek, hölgyek és urak vízszinte így fekszik a parlament, fantasztikus jó képek. Mi ugyanennyi pénzből, vagy kicsit kevesebből olyan képeket tudunk csinálni, mint a Holdon van, magyar zászló, stb. Ez egy kicsit tovább tart, én azt gondolom, eltekintve a 10 mérnöktől, akit tudnék tartani, hogy ezen dolgozzon. De ilyen példát rengeteget lehetne mondani. Egy kollega volt, aki nem szörnyedt el, amikor szóba került, hogy mennyibe kerülne. Kimondom ezt a varázsszót, hogy 3 milliárd forint. Egyetlen egy olyan beszélgető partnerem volt, hát ez lopikula. Azért, amit csinált, ez semmi. És ez nem egyszerre kell, hanem ez 3 éven keresztül kellene, és ezt leosztam akkor, én azt szoktam mondani, most már valószínűleg nem igaz, 1542. magyar KKV-nek az éves forgalmáról beszél. De lehet, hogy most már 2000-dik.
Azt nem tudom, hogy milyen módszerrel tudják azt megcsinálni, hogy pénzt sikarjanak ki valakitől, most még ízolják a nevet, hogy 100 milliárd forintért stadiont építjen.
Ez a laptak eredmény.
Akkor a 3 milliárd csalás.
Maradjunk a vizes lépénél.
Hát ez az
eredeti költségvetése 18 milliárd volt, és mennyibe került a végén? 61 néhányban. Csak a differencia mekkora.
Csak mire is használják utána, amikor elmondom a vizes
lépénél. Hát ez befolyik a víz,
nem csak
nem győzik ki a víz,
Én azt gondolom, hogy ez egy olyan probléma, nem csak nálunk volt, tehát a többi kollega is, ezt azért 8 éven, most már 9 éven keresztül történt ez a Google X-Files, tehát én tudom, hogy a többieknek se volt egy leányálom. Noha azért más környezetben voltak. Az izraeli kollégák se rögtön azzal jöttek, hogy gyerekek, itt van, és akkor itt van nektek a lóvé, csináljátok. Tehát ők is keményen dolgoztak, még a fejekbe eljutott az, hogy ennek van értelme. Igen. És ezeken van rá pénzem, és adok nektek pénzt. És egyrészt azért, mert szeretném azt, hogy az ország menjen előre, vagy konkrétan piaci értéket akarok látni.
Igen. Milyen a
megtérülés. És a német kollégák talán a legjobb példa ilyen szempontból, amikor az Audi, nem tudom hol fogták meg, tehát valamikor valamelyik Audi vezér fülébe jött, és mondja, hoppá, ebből lehet valamit csinálni. Fél évig vagy egy évig tárgyaltak, nem tudom, a Robert Böhme kollégám ezt mesélte, és nyilvánvaló módon ott is egy fokozatos történet volt. Nem azt mondta az Audi, hogy gyerek, oké, minden itt van, rögtön ennyi pénz, hanem ez az első kör, fussuk meg, mit hozunk ki belőle. És az első kör nyilvánvaló módon az volt, hogy adtak technológiai segítséget a fiúknak, azért Audi valamennyire írt a négykerék meghajtású autó építéséhez is, de marketing megtérülés volt a fontos. És akkor kicsit megdizájnolták a Audi-s formatervezőt, tök mindegy, hogy milyen formája van a Holdon, tehát semmiféle légrálás vagy ilyesmi nem kell, de hát az Audi-sra csinálták, szépen állatták a négy karikát, elnevezték Audi Lunar Quattro-nak, a detroiti autószalonban, azt hiszem 16-ban bevezették az ALQ-1-et, kivezette be az ALQ-1-et, Eugene Cernan, az Apollo 17 parancsnok, az utolsó ember, aki a Holdon járt, és a német fiúk a kezdetektől az Apollo 17 leszállóira akartak menni. Most ebben olyan marketing értéket csináltak, hogy csak így hátradőltek, és kértek még egy kávét. A Vodafone-os kolléga ugyanezt mesélte, mi próbálkoztunk a Vodafone-nál, itthon már, mondjam megint azt, hogy amikor én felvezettem a projektet, elmondtam, nyilván ők megpróbálhatták volna továbbítani a központba, Angliába, hogy érdekli őket. Azt sem mondták nekem, miután kétszer-háromszor beszéltünk, én prezentáltam, azt sem mondta, hogy bikmak. Tehát azt sem mondta, hogy figyelj, Tibor, nem láttuk a realitását, nem küldtük el. 30 másodpercet nem szállt egyetlen ember a Vodafone megfelelő vezetőségem, nekem azt mondja, bocs, felejtsd el. Ez egy kultúra.
Igen.
17-ben voltunk in Düsseldorfba, az egy Feri Bantom minek köszönhetően, ott meghívtak egy ilyen startup valamire bennünket, hogy menjünk, mobilitás, Vodafone, meg a magyar konzulátus szervezte Düsseldorfba. Mondta, hát ez nem az a mobilitás, amit ti gondoltatok, nyilván az applikációkra gondoltatok, de nem, hogy gyertek csak. Vagy nevezetek be, gyertek oda, ott van, mondtam, ördünk, mert akkor talán a Vodafone-nal tudunk ott mégiscsak valamit beszélni. Ott is voltunk Düsseldorfba, 3 héttel korábban jelentették be, hogy a német srácokat támogatja a Vodafone. És ott egyébként vicces volt, mert a Vodafone-nak az ottani menedzsere, az a Klapkának a fia. A Krisztián Klapka, egy nagyon, nagyon, nagyon klassz srác a Krisztián, tényleg, ő kint él, már 15 éve Vodafone-os, tökéletesen beszél magyarul, német, angol, és mondta nekünk, figyelj Tibor, nem mutatom a társaságnak, de egy lóval, vagy egy popsival egy lóval, tehát ez ennyi. És ő mondta azt, hogy csak azzal, hogy a CBT-n ugye a legnagyobb informatikai, ilyen hanoveri kiállításon ott burrantottak, hát ott mutatta be a Vodafone, ők fogják az első holdi mobiltelefon ezért megcsinálni, akármivel két oldalas cikk a Bildzeitungba, tehát két egész oldalas cikk, meg mindenhol máshol, szóval csak ezután megint hátradőltek és kértek még egy kávét, akkora marketing értéket generáltak ezzel az egészen, és nem tettek bele még semmit.
Csak nem is fognak.
Hát de valami.
Fogják megcsinálni, de mindegy.
De meg fogják csinálni, mondom, hát ott vannak, mert tehát, most az ÉZA adott megbízást a német fiúknak, hogy az Ariane Space-szel, meg egy Dell...
Milyen csipekkel akarják megcsinálni? Paradjuk a szakmának.
Hát, hogy ott fönn, mivel akarják, valószínűleg egy G4-essel fogják megcsinálni.
G4-es az csak egy... Elnevezés.
Hát mondja, ezt én most nem tudom, de azért de ezt nem fogják elárulni nekünk, tehát hogy mivel fogják meg. Illetve meglátjuk, hogy mi lesz. Az, hogyha az Európai Ügynökség ad egy konkrét több százezer euró értékű megbízást egy hármas konzorciumnak, amivel az egyik az Ariane Space, amelyik az Ariane rakétákat gyártja. A másik a Pattern Scientist, aki a holdi leszállóegységet építi, aki a kollégák, egy harmadik pedig egy azt hiszem SCS-nek hívek, egy belga cég, akik a földi szegmensbe utaznak, tehát az összes irányítási dolgot csinálják. Ez nekem azért azt mondja, hogy az űrügynökség valahogy ránézett, és azt mondta, hogy elhiszi a németeknek, hogy meg tudják építeni a leszállóegységet. Tehát én nem hiszem, hogy ők csak puszira adtak több százezer eurót erre a projektre, hogy készítsék el azt a tanulmányt, hogy egy 2025-ös együttműködésben mit tudnak csinálni.
És mert belátni, hogy nem a tudósok és a műszakiek játéka, hanem ennek komoly játék.
Itt az a lényeg, hogy meg tudjuk győzni azt gondolom a pénzadót, hogy ez megvalósítható, hogy ez elhiggye, hogy ez megvalósítható, és lásson magának valamilyen értéket. Most itthon nem sikerült nekünk ezt megmondom őszintén. Tehát nem sikerült elhitetni, hogy ez jó, a pénz nem sok, nem tudom, még nem adtuk fel, mert csináltunk. Egyébként most a hetedik, azt hiszem a hetedik és a nyolcadik diplomunkák készül a csapaton belül, az egyik, amivel képet mutattam, az a hőtani szimuláció, a másik egy neutron detektormérő szimuláció, tehát vannak új open source szoftverek, amik ezeket szimulálják, hogy a holdi regolitból mi az, amit például visszajön neutron sugárzást, hogy jön a kívül, az akkor a talajban valamit csinál, visszajön, ezeket hogyan lehet szimulálni, mit lehet ezzel csinálni, ez az emberes küldetésekre lehet érdekes, az elektronika viselkedésre lehet érdekes, stb. Ezeket mi megcsináltuk, több száz helyen voltunk, hogy meséljünk dolgokról, nagy csoportos óvodától nyugdíjas egyetemig csináltunk 3 valós tesztet, amikor koszba-porba köveken, sziklákon mentünk, innen irányítva a pulit csak úgy, ahogy a holdon irányítanánk, tehát az a információ, amit visszaküld képet, az alapján dönti el az irányító csapat, hogy most akkor mi a következő játék. Ez minden volt elég ahhoz, hogy mi elég figyelmet generáljunk itt.
Beültem az, amikor túl volt adott nemzetközi teszteken, amikor ikúságszívás, hogy legalább pályát adott írtátok volna, meg ennyi valaki, meg el sem olvasta, utána sem nézett és nyilatkozik, hát hogy van
bármi. Nekünk az egyik legkedvesebb idézetével emlékünk, amikor ugye de nem is tudom, ez a 16-ban volt. Itt volt az a Gateway to Space kiállítás, a millenárisan volt egy ilyen vándor kiállítás, ami a NASA valamelyik központjából ment, és ezt akkor tanultam meg én is, azért ez több országban is jár, majd mennek, és akkor mindig volt egy ilyen nemzeti rész. Tehát az adott országban volt valami hely, hogy akkor ott valamit bemutassanak. És a megnyitó napján az egyik barátom, aki egyébként támogatott is bennünket, viszonylag jó módon nem az a szint, tehát amiről eszünkbe jutna, de valamit segített, és mondta, figyelj, miért nem vagytok ott? Hát ott van a, itt az Óbudai Egyetemnek, a, ez az Amaz Egyek, egy posztere, minden, miért nem vagy? Hát mondom, nem is akartunk, nem is gondoltunk, nem a mi dolgunk. Azt mondja, menjen már itt a Sándor gyerek, a régi barátom, ő a kiállítás magyarországi szervezője, beszélj vele. Beszéltem vele, mondta, hogy szerinte tök jó, amit tudnánk csinálni, hely volt, annyi, egy ekkora helyet kértünk. Poszterrel meg kiadtuk volna a pulit, ennyi. Mondta, oké, szerinte tök jó, csináljuk, nézzük meg, írt az amerikai tulajdonosnak a kiállítást, hogy akkor mi van, aztán darabig nem jött semmi, hosszú ideig húzódott, el is múlt az idő, mondta, ő se érte, aztán végül kijött az, hogy a zsákból, ami teljesen normális reakció az amerikai részéről, megkérdezték a magyar hivatalos szervet. Hát én megértem, tehát ezzel nincsen baj, mert én, mint amerikai távoli tulajdonos, hogy ki van a fenni valamit, akkor ki ez? És akkor megkérdezték a magyar szervet, és akkor nekem, ami visszajött, akkor ilyen 2-3 emberke volt, ez osztályként működött, akkor éppen a Nemzetgazdasági Minisztériumban, vagy nem, mi volt a neve, nem a Nemzetgazdasági, a Fejlesztési Minisztériumban volt a dolog, és én személyesen ismerem egyébként az akkori vezető hölgyet, csak kvázi, amit én visszakaptam, ez nem az én szavam, ezt kaptam vissza a kollégát, hogy azt írták, hogy megkérdezték a helyzet, és hát, hogy a pulit nem ajánlják, mert a pulit mögött nincsen tartalom és termék, azon kívül pont ezek voltak, és akkor néztünk ki a fejünkből, hogy mi van. És akkor ebből,
azt tudta, hogy mivel van
szó. És akkor megkérdeztem először természetesen egy szűk szakmai körben, mi tudtuk, hogy vannak nekünk ilyen barátaik, tehát megkérdeztük, hogy Fruzsina, mi a bajod belünk? Miért mondtál ilyet? Mondnál meg létsz, és honnan veszed ezeket a dolgokat? Arra nem kaptam választ, akkor majd mondjuk külföldön van, majd egy hét múlva úgy kértem, hogy akkor mondjál valamit, akkor arra se kaptam, és egy hét után, egy hónap múlva azt mondták a srácok, most már elegünk van belőle, hogy ki, akkor adtam ki a kvázi nyílt levél formájába, szólt a sajtó, és akkor lett egy-két cikk belőle. És az egyik cikk volt ez, amit talán emlékszel, és mi azóta, hát hogy mondjam, ez egy már kínos nevetés, amikor az egyik szakmában elismert, és az egyik kolléga mondta, hogy csak Pulia Hold az olyan népmese, és különböző az egész Lunar X-Prize az egy mese. Csak írtam neki, tanár úr, most vagy nem tudod, hogy miről beszélsz, ami nagy baj, mert neked szabad van ebben a szakmában, ha meg tudod, hogy miről beszélsz, akkor még nagyobb baj. Választ azóta is, várom, nem is fogok kapni.
Nem hiszem, hogy kapsz a
már. Nem fogok el, nem is kérdezem már, de nem is érdekel. Szóval ez ami nagyon nehéz, hogy azt, megütni azt az inger küszöböt, hogy ez miért jó. És a Mari nénet is el tudjuk magyarázni, hogy most nem a puli, hanem egyáltalán az, hogy van űrtevékenység, az miért jó a Mari nénének. Mert az se könnyű. Ja, tehát ugye...
Ők el sem hiszik, hogy ott jártak.
Hát van olyan is, de hát...
Jó. Hát ha fattunk olyan
igen, nem vagyunk abszolút egyedények sajnos, tehát...
Két jogat, ami megütötte a fülemet valamelyik este, reklám, téli háttérzaj megy, azt mondja, hogy a világ, a Föld, Edisonnak köszönheti, hogy világosságban.
Az egyik az Edison volt, de mások az egy mások is.
Nem ez a dolog, mert azért akárhogy is nézem, ha a Tesla meg nem csinálja a váltalán generátorát, akkor itt még mindig, hogy mondjam, sehol sem.
Ez hasonlít ahhoz, mint a Max Planckból ön mesélte, tehát ezek egymásra
érdekel. Tudod, megcsinálta volna
azt a piát, amelyikre rajta van, ami felnőtt izraeliek.
Igen.
Hogy azon kettő szem van fölfestve, vagy direkt azért, hogy ha fölmennek a holdra, ott lehet látni két szemet.
Ugye van nekik egyrészt a nagy része az üzemanyag tartály.
És onnan messziről két szemet lehet látni.
Hát most nem tudom, melyik van megnézni.
Nyilván rajta vannak bizonyos logók, tehát rajta van a Maurice Kahn neve, meg az Adelson family. Magát az eszközt azt az izraeli, aztán úgy hívják őket, hogy Israel Aerospace Industry.
Az árnyéka.
Nem tudom. Hát ugye ezt lehet látni, ez tulajdonképpen az üzemanyag tartályokból áll igazából.
Igen, de úgy is mit lehet valaminek az árnyéka van rajta.
Hát az is lehet, hogy nem tudom, most meg kéne nézni.
És ami piros, mint a szem,
nek a jója, vagy mérfelelnek. Onnan valami kijön, de én úgy érzem, hogy az ugyanolyan, mint egy erős áramú,
lehet, hogy van, neki mondom, tehát amit tudományosan szeretnének mérni, az a mágneses tér, a helyi mágneses tér, visznek egy lézer, egy tükröt is, kvázi, amit a NASA-val együtt fejlesztettek ki, amivel nagyon precízen tudnak távolságot mérni. Az Apollósok vittek ilyen tükröket, ma is ott vannak még ezek a tükrök, tehát ha visszaverő, a lézerrel megtalálják, abból tudnak pontosan számolni távolságot. Most ezt viszik, ezt a NASA-val együtt, nyilván megosztják az adatokat, tehát ez a kettő fő kísérletük van, amit csinálnak, nyilván fotóznak is, tehát van, nem tudom, hány kamerát visznek, de kb. Ez a tudományos része nekik. És ők nagyon őszinték, és azt is mondják, hogy ha minden két napra tervezik a működést, ami kevés, de pontosan azért, mert például a nagy meleg miatt kisporolták belőle, mert nem tudták volna másképp megoldani a hővédő rendszert. Tehát az, hogyha nagyon telibe kapja őket, akkor ők azzal számolnak, hogy nem fogja bírni a rendszer. Tehát a meleget nem fogja bírni a rendszer.
Majd van még esetleg kérdés. Nagyon szépen köszönöm a...
Köszönöm az érdeklődést, és remélem tudtam mondani egy kis különbséget.
Nagyon érdekes volt, és jó volt hallgatni belőle.